Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra, a Villanyotosok heti podcastja, abból is a 220. adás. Szokásos régi felállásban ülünk itt, Andolci Tiborral a főszerkesztőnkkel. Szia Tibor!
Sziasztok!
Szűcs Gáborral, azaz Szöcskével. Szia Gábor!
Sziasztok!
És velem Bíró Balázsral. Nézzük, mi mindennek készültünk a mai napra. Lesz itt zöld konzultáció, újfajta energiatárolók, egy-két napelemes sztori, amit olvasóinktól kaptunk. Aztán lesznek BYD tervek. Gumisorozatunkról fogunk egy kicsit beszélni. Tibor tesztelt Konát, tesztelt MZPRX-et, és Szöcske pedig megértünk egy ausztrál sztorit, amit nagyon érdekesnek találtunk, dízelgenerátoros villanyautókról. Mielőtt azonban bármit is mondanék a téma kapcsán, vagy a téma kapcsán kezdünk beszélgetni, megköszönjük azoknak, akik támogatták az adást. YouTube-on ezek Rádi Zoltán, Sós Tamás, Szekeres István, Mihály Imre, Magda Tamás voltak, nagyon szépen köszönjük. És Patreonon is van jó pár támogatónk, Lavec Péter, Kerberi Ádám, Pipoly Szabolcs, Berta Miklós, Rajz Gábor, Mi, MGDRF, Juhász György, Nikolica Zsolt, Nyikes Gergő, Domborocki, János, Réfi Csaba, Samu Árpád. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz neveket felolvasni képernyőről, de remélem senkinek nem szúrtam el a nevét, és nagyon szépen köszönjük a támogatásokat. Úgyhogy még egyszer szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy Szabolcsnak megy a Tölts velem sorozata. Ezt két hetente látjátok a főcsatornánkon, kijött szerintem, hogy kijön mostanában a legfrissebb epizód, úgyhogy ezt is nézzétek meg. A link természetesen a podcast leírásában van, és továbbra is kérünk mindenkit, hogy szavazzon a Supercharger-ekre, nem állunk túl jól, rosszabbul álltunk
már. Elkeserítően állunk, nézted?
Nem mertem ránézni, ma kiesett esetleg ezt hely a top 5-ből?
A top 5-ből? A top 10-ből kiesett.
Nem mondod?
Nagyon durva. Tehát, hogy
akkor amit látom, most kell megnéznem.
Lengyelek meg a románok csinálnak, az egyszerűen döbbenetes. Gyakorlatilag 6000 szavazat kéne, hogy az top 5-be bekerüljön.
De hogy a fenébe? Hát valami 500-al
is van valami nyereményjáték.
Igen, 500-al voltunk még előtte, nem?
Nem tudom. Tehát, hogy ez borzasztó. Ez lesz most valószínűleg az első kör, amikor nem fogunk tudni bejutni. Gyakorlatilag van az első két helyen két román helyszín, aztán három lengyel helyszín, megint egy román, két, vagy megint egy lengyel, bolgár, moldáv, macedón, ezek mind kezdhely előtt vannak.
Igazából nem csoda, mert sokkal többen élnek Lengyelországban és Romániában, tehát nem csoda, hogy ott több a szavazó. Ugye itt nincs lakosság számmal arányosítva a szavazatok száma, tehát abszolút helyezést kell elérni. És ahogy utaltam rá az előbb, nálunk még egy nyereményjáték is megy. Zalakarosi pihenést, üdülést lehet nyerni, úgyhogy ha valaki még nem szavazott és szeretne nyerni, vagy szeretne több Tesla töltőt, akkor tegye meg, bár kétlem, hogy az utolsó két-három hétben 6000-et be tudunk hozni.
Nagyon jó lenne, ha be tudnánk, hogyha még nem szavaztatok és szavaztok, akkor ezt megköszönjük. Ha másért nem, akkor a nyereményért mindenképpen érdemes. Én az igazság, hogy magamban már elengedtem ezt.
Viszont ha már így...
Ne legyünk ennyire pesszimisták, szavazzanak, aztán meglátjuk, mi lesz a vége. Először is nem tudjuk a Tesla, amikor állítja le, másodszor meg azért van Magyarországon, nem tudom én, 50 000 tisztán elektromos autó, most már több is, van ott még szavazat, csak meg kéne nyomni a gombot. 5 perc mindenkinek regisztrálni, ingyenes Tesla fiókot és szavazni.
Így van, és ha már menünk kívül, vagy tervezett adásmeneten kívüli dolgokról van szó, akkor én nagyon...
Ugye, ha egy papíron lenne, most így kidobnám látványosan így a képernyőn, így átdobnám, na mondjuk.
Szóval csupán annyit dobnék be, hogy március 23-án szombaton 14 órától Tordason elektromos jármű tulajdonosok találkozója, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor mindenképp menjen oda.
Még visszatérve egy kicsit a Tesla Supercharger-ek, egy olvasó írt rám valamelyik nap, hogy beszélgetett a Tesla mérnökökkel az egyik Supercharger-nél, és csupa jó híreket mondtak, hogy miben van a következő 10 helyszín Magyarországon, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy azokat a helyszíneket, amiket becsillagoztak az elmúlt néhány negyed évben a szavazások kapcsán, az most már gőzerővel építik. Nyilván ezek még... nagyon nem látszanak, mert hát először az elektromos hálózat kell felkészüljön rá, tehát hogy a bekötések kell elkészüljenek, és csak utána fognak nekiállni, fölásni a helyszíneket, de úgy néz ki, hogy működik, és lesznek töltők.
Igen, ezt talán érdemesen mondani, hogy sosem az a kihívás, hogy lerakják az oszlopokat, meg kihúzzák ott a kábeleket, meg aszfaltozzanak, hanem mindig az a probléma, hogy ott van-e helyben kapacitás, mert ha nincs, akkor kapacitás kell, nem lehet, hogy trafót kell cserélni. Ugye ezért voltak jó helyzetben a régi kora áruházak, ahol volt elég meglévő elektromos kapacitás.
Így van, így van.
Oké, mehetünk?
Igen.
Oké. Na hát akkor az első témánk az egy nagyon friss, mert szerintem tegnap jött. Zöld konzultációt, vagy úgy tetszik, zöld nemzeti konzultációt indít a kormány. 13 kérdésben lehet válaszolni, ez egy online kérdőív, aminek a linkje megvan a cikkben, aminek a leírása természetesen ott van a podcastnál, de egyébként ez a zöldenergia, vagy zoldenergia.kormány.hu, úgyhogy nem olyan nehéz ezt megjegyezni. És a 13 kérdés az arról szól nagyjából, hogy merre menjen Magyarország energiapolitikája. Olyanok vannak benne, hogy szeretné, vagy támogatja a lakosság, hogy több zöld energiánk legyen meg, hogy támogassuk a napelemek telepítését, támogassuk a villanyautók vásárlását, támogassuk, nem tudom, a hatékonyabb fűtés, meg hőszivattyúk beszerzését, tehát csomó-csomó olyan kérdés, amit igazából jó szíve lehet igent mondani. Aztán persze van benne pár kicsit vitatható, vagy vitára érdemesebb téma, mint a nukleáris energia és társai, de mégiscsak úgy néz ki, hogy ha már látott valaki ilyen nemzeti konzultációt, az általában arról szokott szólni, hogy van valami politikai döntés, amihez keresik utólag a támogatást, úgyhogy én most abban reménykedem, hogy ez azt mutatja, hogyha jól bevált formulát követik, hogy igazából ezeket eldöntötték, csak kell valamit lobogtatni mellette, hogy ezt miért lépik meg, akkor pedig hát egyefene járulunk hozzá most. Nem a szívem csücske, hogy ilyen hülyeségben részt vegyek, de ez még esetleg támogatható.
Nekem többre tetszene, hogyha van egy ország demokratikus, egy ország egy demokratikusan megválasztott kormány, akkor az megkérdezze bizonyos témákban az alattvalókat, hogy na, mégis mit gondolnak róla.
Igen, ez a normális.
Ez, hogyha csak egy ilyen kis rövid hírbe megjelenne egy bármilyen újságba, és mit tudom én külföldiként elolvasnám, hogy Magyarországon ilyen van, akkor azt mondanám, hogy Magyarország egy tök jó hely, és mennyire jó, hogy ilyenek történnek. De a másik oldalon meg ugye az már, vagy nem tudom, nekem a videókból, amikkel ezt az egészet beharangozták, is két miniszter beszélt a videóban, ami a Facebookon megjelent, gyakorlatilag lejött, hogy ezeket a döntéseket ők már meghozták. Tehát mindenről úgy beszélnek, hogy igen, ebbe az irányba megyünk, ezeket fogjuk csinálni, napelemek lesznek, akkumulátorok lesznek, zöld energiatermelés lesz. Tehát, hogy nem tudom, mihez ez az egész felhajtás tényleg, tehát ez ilyen színjátéknak tűnik, nem?
Hát lehet, hogyha most azt mondja az ország, hogy nem akarunk zöld energiát, hanem igenis szénerőműveket akarunk, akkor lehet, hogy visszakoznak.
Gondolod, hogy akkor lefújják az összes napelem?
Na, tehát, szerintem már nyomdában vannak a plakátok, hogy a lakosság 99%-a mire mivel válaszolt. Maradjunk ennyiben. Nyilván színjáték, de most ezért mondtam azt, hogy alapvetően nem szeretem ezt, meg nem is szoktam ebben részt venni, mert ez igazából egy politikai marketing eszköz, amit közpénzen folytatnak. De most ebben az esetben, ha ez szükséges hozzá, hogy arcvesztés nélkül tudjanak mondjuk irányt váltani, vagy jobban beleállni egy irányba, akkor azt mondom, hogy még a rossz óra is lehet kétszer pontos naponta, ugye, úgyhogy azt felismerni, hogy később hátrányt jelent annak az országnak, amelyik fosszilis energiára támaszkodik, az, hogy drága pénzért földrajzilag politikailag problémás helyekről szerzi be az energiahordozót, míg a megújulót, ha már megépítetted, akkor üzemeltetni azt tudod saját magad, ez nem egy hülye felismerés.
De milyen arcvesztés lenne? Tehát, hogy ezt én nem látom. Tehát, amikor az egész világ...
Korábban azért ebbe így nem álltak bele. Tehát azért te is tudod, hogy nem erről volt szó. Nyilván volt itt egy szélenergia tilalom, ami okosan lett megoldva, de azért szerintem erről majd még beszélünk kicsit, mert van egy kapcsolódó hírünk, amikor nem azt mondták, hogy nem lehet, csak éppen mindentől annyira távol kell lennie, hogy Magyarországon nincs ilyen helyszín.
Jó, de ezt, a szélenergia tiltásával csak egy nagyon-nagyon szűk kockakör van tisztában. A lakosságnak a 99%-át marhára nem érdekli, nem tud róla.
Nem. Hát ugye azt is hallottuk, hogy a hálózat nem bírja már ezt a sok napelemet, ugye ez is ez eléggé publikus volt, és hogy ez mekkora probléma, és ezért kell ilyen olyan lépéseket meghozni. Nem vagyok benne biztos,
hogy ez a konzultáció ennyire... ezt nem fogja megoldani, ehhez fejleszteni kell.
Nyilván, igen, ez nem az online kérdés oldja meg.
Nem tudom, a másik...
Bocsánat, csak igen. próbáltam aktivizálni
a kollégát. Bevonni a beszélgetésben?
Igen, hogy mondjál a véleményét.
Hát nem lehet, tudom, hogy én nála nem jár a nap jövő héten, az éveket, úgy, és várjál. Lehet, hogy most sem fogom.
Igen, nekem ami miatt én se fogom, az, hogy igazából most lehet, hogy csak én vagyok ilyen rémeket látó, de hogy én ezt egy ilyen adatgyűjtő akárminek oldalnak érzem. Tehát meg kell adjam a nevem, e-mail címem, és gyakorlatilag ebből, hogyha én ezt a kérdőívet kitöltöm végig szerem csupa igennel, hogy én ilyeneket szeretnék, akkor gyakorlatilag profilozva vagyok, hogy igen, hogyha ilyen zöld energiás propagandával vagy bármivel kell engem megszólítani, akkor erre nyugodtan lehet írni erre a címre, mert hiszen én ezeket támogatom.
Tehát, hogy most Tibor, amikor nem
gondolod, hogy emélkül nem vagy.
Ezt akarom, amikor nem voltál két hete, akkor én megdicsértelek, hogy milyen fiatalosnak tűnsz. Most is úgy érzem, hogy
boomer.
Most itt vagy. Nem. Most azt akarom, hogy most is elővetted 6 éves énedet, aki úgy gondolja, hogy nincsen már róla régi ilyen profil. Tehát szerinted hozzám miért nem dobják be a nemzeti konzultációs kérdőveket se a budapesti lakásomban, se itt vidéken 10 éve? Véletlenül kimaradok mindig. Rég vannak mindenkiről profilok, most nem ezen fog múlni. Én sem azt mondom, hogy az ember boldogan szerepel egy óriás plakáton, mosolyogva olyankor, amikor valamivel nem ért egyet, de speciál, hogy mondjam, bárki bármit gondolhat egy adott kormányról, még az szabad, de attól még, ha X politikusok vannak hatalmon, akkor úgyis az ő döntéseik fognak számítani, és nekünk is csak egy életünk van, tehát ha ezt lehet jó irányba terelni, akkor tereljük.
De pont az, hogy nem múlik rajta semmi, viszont, hogyha én ezt most megadom, hogyha itt most megadom az e-mail címet, akkor megint az lesz, mint az oltásoknál volt, hogy ugye csak arra kellett az e-mail címem, hogy regisztráljak előre az oltásokra, hogy utána a következő választáson lehessen engem bombázni
Hát én ezt már letiltottam, nyilván.
Értem, de most ugye itt van ez a GDPR nevű valami, amivel szivatnak mindenkit orba szájba, aztán itt meg ugye ott van az adatkezelési, én elolvastam az adatkezelési tájékoztatót, ami ott van az oldal mögött szóról szóra. Benne van egy profilozásra, mi aztán egy szó nem fogjuk használni ezeket az adatokat, és csak a
XY-on
melyik KFT fogja. Hát
az a baj, hogy egy ilyen bizalmatlan ember vagy alapból. Igen. Nem hiszem. Igen. Na, de elkanyarodtunk, tehát igazából az lenne itt a lényeg, nem maga a módszer, mert az egy dolog, hanem gyakorlatilag ezek a kérdések, amiket ugye föltettek. Itt volt kettő, amit én kiemeltem, talán két szót beszélhetnénk. Az egyik ez a Paks kapcsán, ugye nem Paks volt megnevezve, hanem hogy támogatja a lakosság, hogy karbonsemleges és környezetkímélő atomenergiát fejleszten, vagy telepítsen Magyarország. Nem pont így volt megfogalmazni szó szerint, mert nem emlékszem, pontosabban az volt, hogy az év 360 napján rendelkezésre álló olcsó és klímabarát atomenergiát használ az ország. Ez nyilván arról szólt, hogy szeretnének Paks 2 mögé támogatást behozni, és minden kérdésnél a helyes válasz az igen volt. Itt is úgy feltéve, hogy az igen választ válaszad. Nem biztos, hogy mindenki az igent választja, nektek mi a véleményetek, ez tudom, Paks 2-t már előhoztuk párszor, és kaptunk hideget, meleget. Mi a véleményetek erről a pontról?
Bárcsak annak idején az ilyen zárt hely dolgozatoknál lehet volna ennyire egyértelmű, hogy melyiket kell választani.
Igen, mondjuk ez jó lett volna. Igen.
De egy olvasó írta ott a cikk alatt a kommentbe, hogy nagyon jól időzítették. Az igazság, én nem néztem utána, hogy igaza van-e az olvasónak, de hogy állítólag már napok óta 75%-os leterheltsége, vagy lecsavaráson megy, vagy teljesítményen megy Paks, úgyhogy jól időzítették ezt a 365 napba.
És ez nem egy egyedi eset, ugye pár éve is volt ilyen, amikor nagyon sokáig...
Hát igen, rendszeresen tavaly, van. Ez tavaly volt, hogy 50%-on ment. Ráadásul igen. Pont valami olyan időszakban, amikor épp nagyon szükség lett volna rá.
Igen. Tehát, hogy, és egyébként ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire nincs szükség erre, hiszen ezt lakosként, meg egyáltalán, tehát, hogy itt az országban, hogyha ezeket nem figyeled, nem vetted észre, mert annyira jó vagyunk integrálva az európai hálózatba, hogy ezeket, hogyha ha le kell tekerni Paksot, akkor pillanatokon belül tudunk külföldről venni áramot, föl fognak akkor a valamelyik környező országba tekerni egy erőművet, és akkor megtermeljük, illetve hát a gyorsindítású gázturbinás erőművek is ki lettek erre építve, tehát ez kötelező volt, amikor csatlakoztunk ehhez az európai rendszerhez, hogy meglegyen azok a tartalékok a magyar rendszerben, és hogyha Paks egy blokja kiesik, akkor azt perceken belül pótolni tudják, és erre van 3 erőmű az országban.
Volt itt egy másik pont is, ami még érdekes volt, hogy többször foglalkoztunk mi is az akkumulátorgyártással, illetve az akkumulátorgyárak szennyezésével, ugye mindig elmondjuk, hogy ezt lehet szennyező, meg nem szennyező, és csinálni. Az egyik egy hajszányon valószínűleg többbe kerül, mint a másik, mindig itt a lelki, hogy melyik. És ugye Magyarországon is mértek.
Azért módosítanék itt azon, amit mondasz, hogy hogy nem szennyezően lehetsen, hanem kevésbé szennyezően, mert szennyezni mindenképpen, tehát bármilyen tevékenységünk van, az mindig szennyez.
Nyilván minden.
Jó, akkor mondjuk úgy, hogy biztonságosan, jó? Hogy
igen.
Határérték alatt tartjuk a károsanyag kibocsátást.
Mondjuk úgy, igen.
Oké. Okay. Szóval, hogy lehet úgy is csinálni, meg így is csinálni, az egyik többe kerül, a másik meg nem kerül annyiba, és hát egyelőre úgy néz ki, hogy nem biztos, hogy Magyarországot azért választották ezek a cégek, mert itt a célos környezetvédelmi szabályok vannak, hanem azért, mert nagyon olcsó büntetésekkel meg lehet úszni azt, ami például a Gödön történik. Erről sokszor beszéltünk már, és ennek kapcsán tűnt fel nekem, hogy talán a 4-es pont, de lehet, hogy már rosszul emlékszem, arról szólt, hogy mennyire támogatjuk azt, hogy egyetértünk azzal, hogy a kormány a legszigorúbb környezetvédelmi elvárásokat fogalmazza meg a létesülő beruházásokkal kapcsolatban.
Lehet-e kritikus?
Legyen, hát, hogy...
Ez nem a kormány feladata.
Micsoda? Hát
vannak környezetvédelmi előírások, vannak
de azt a kormány hozza.
Előírások, oké, de ezek már megvannak. Ezek mindenkire vonatkoznak elméletileg ebben az országban, nem? Tehát, hogyha te ide telepítesz egy autógyárat, egy akkumulátorgyárat, egy cukorgyárat, egy textilgyárat, bármit telepítesz ide, akkor annak ezeket az előírásokat be kell tartania. A gyógyszergyárnak, a festékgyárnak, a bárminek. Most az, hogy és erre vannak elméletileg, meg hát tulajdonképpen a gyakorlatban is vannak hivatalok, amelyeknek az a feladata, hogy ezeket az előírásokat betartassa ezekkel a piaci szereplőkkel. Majd ugye látni fogunk, lesz egy olyan témánk, amikor van egy hivatal, amelyiknek a helyi szabályozást kell betartatnia, és azt meg úgy néz ki, hogy meg is teszi a lakossal szembe, tehát, de majd erről fogunk beszélni. Tehát, hogy vannak ezek a hivatalok. Nem a kormánynak a feladata szerintem az, hogy megfogalmazza elvárásokat az ide települő gyárakkal szemben. Nem ez a feladat. Az a feladat, hogy az a hivatal, amelyiknek az a feladata, hogy betartassa ezeket a szabályokat, az rákoppincson. És maximum, ami a kormánynak a feladata, hogy ha idejét múlt egy szabályozásban a büntetés mértéke, mint ahogy láttuk Gödön is, hogy mit tudom én, nem lehet megbüntetni 10 millió forintnál többre egy-egy alkalommal, akkor azt a büntetési mértéket azt emelje meg, vagy arányosítsa a cég árbevételéhez, vagy találjunk olyan megoldást, ami eszközt ad a hivatalnak a kezébe, hogy kordában tartsa az adott vállalatot. Ez lehet a kormánynak a feladata, de ennél többet nem kell csinálni, erre van a hivatal. Független hivatal, aminek az a feladat, hogy megítélje, hogy az a vállalat, vállalkozás, az betartja a szabályokat, vagy nem tartja meg.
Oké, tegyük fel, független a hivatal, engem az háborít fel ebben a kérdésben, hogy ez a kérdés egyáltalán felmerül. Ha ezt most megkérdezik, hogy akarjuk, hogy mostantól így legyen, ezzel gyakorlatilag elismerte a kormány, hogy eddig nem tartották be a szabályokat?
Hát, ez nagyon jó kérdés.
Az elmúlt én ezért mondom, igen.
8-20 évben?
Annyiban vitatkoznék Tiborral, vagy inkább kiegészen mondasz, hogy azért, tehát a kormány a felsőbb szerve a hivatal, az nem ilyen független Isten által lerakott létesítmények, hanem mindig az aktuális kormány alatt működnek, ugye ő nevezi ki a vezetőit, ő felügyeli a működésüket, tehát abban nem értek egyet, hogy nem feladatuk meg a törvények meghozata és a kormány feladatait, inkább azzal van a baj, hogy hát nem tartatják be a szabályokat.
Normális igen, világban még, az országgyűlés hozza a törvényeket, igen, nem a kormány.
Igen, rendben, de az országgyűlés... Igen, de az országgyűlés...
Jó, de tudjuk, hogy nálunk évek óta ugyanaz a kettő.
Vészhelyzeti kormányzás van, és...
Ettől függetlenül, a normális országban is az van, hogyha nem kétharmados a törvény, akkor 51%-os többséggel szavaz a parlament a legtöbb törvényről, az pedig a kormány adja a többséget, mert nem ők lennének kormányon. Tehát most lehet ezt cizellálni, de egyszerűsítve mégis erről van szó. De gond az, hogy nem tartatják be a szabályokat, amit mondtatok, hogyha betartatják, akkor is annyira alacsonyak a büntetések, hogy egy több milliárdos forgalmú céget nem fog egy 10-20 milliós büntetés eltántorítani attól, hogy változtasson. Ha mondjuk a másik sepp, azon, hogy mondjuk egy 500 milliós beruházás kellene ahhoz, hogy az a határértéknek megfelelő kibocsátás legyen. Úgyhogy azt kell elérni, amiről többször beszéltünk, hogy akkor úgy kell büntetni, hogy fájjon, az is lehet, nem pénzzel, hanem mondjuk felfüggeszteni az engedélyüket mondjuk egy hétre. Mert a sokkal
hát, hogy azt mondani, probléma. Hogy azt a 10 milliós büntetést, azt minden nap kiszabják. Az 50. napon már megvan az 500 milliós beruházásnak az összeg, és akkor az 54. napon már bukó van.
Igen, szóval én el tudok képzelni, hogy olyan marketing fogást, hogy ez azért került be ez a kérdés, hogy most ezen felbuzdulva, amikor az emberek 99% az óriás plakát szerint ezt választotta, akkor majd jön egy ilyen törvénymódosítás, hogy megszigorítják ezt, vagy magasabb lesz a büntetés, vagy gyakrabban kiszabható. Na jó, oké, menjünk tovább. Ez volt igazából ez a nemzeti zöld konzultációs hírünk, de aztán jött érdekes módon a héten pár olvasói levél, ettől függetlenül, amit úgy éreztünk, hogy a témába vág, és ezekről akartunk egy kicsit beszélni, mert ha már arról beszélünk, hogy Magyarország mennyire szeretne zöld energiát, és hogy az a jövő, és afelé fejlesztünk, akkor igen, érdekes témát vetett fel az egyik hallgatónk, olvasónk, aki arról írt szerintem neked, Tibor, hogy ő a főváros egyik kerületében egy panelházban lakik, és szeretett volna az erkélyre napelemet tenni. Ért is hozzá, úgy tűnt a leírásból, abszolút szakember, és mikroinvertert akart vásárolni, meg egy elég ismert gyártónak a napelemét. Csinált erről látványtervet is, és azért kérdezte meg az önkormányzat véleményét, mert úgy értelmezte a helyi szabályokat, hogy településkép szempontjából ez vagy nem egyértelmű, vagy nem megengedett, és hát azt a választ kapta az önkormányzattól, pontosabban a főépítésztől, hogy elutasítják a kérelmét, mert nem illik bele a településképbe az, hogy a panelnek az erkélyén napelem legyen. Tényleg ez a legnagyobb
a panelházak
kinézetével, igen.
Én azzal a részével a dolognak egyetértek, ugye az előző hírben pont ezt kritizáltuk, hogy ha van egy hivatal, akkor az nem tartja be a szabályokat. Egyetértek azzal, hogy ha van egy ilyen szabály, hogy nem lehet napelemet föltenni a háznak a homlokzatára, akkor ezt tartassuk be, akkor ne engedélyezzük. Ezzel abszolút egyetértek. De a 21. században, hogyha ez igényként fölmerül, meg azt látjuk a nagyvilágban, hogy ezzel tudják az emberek csökkenteni a saját rezsijüket, ezzel tudunk zöldebbé válni az energiatermelésbe, akkor lehet, hogy el kéne gondolkodni azon, hogy nem jó az a szabály, amit korábban meghoztak, és változtatni kellene azon a szabályon. Tehát, hogy nekem ez a véleményem erről. Itt most ugye a YouTube-osok látják a képen a házat, amire elkészült egy látványterv is. Ugye nagyon jól látható, hogy a egyébként szintén tiltott klímaberendezés.
Klímakültéri
egysége is ott vannak a házon.
Hát csak ezen a képen van négy darab.
Tehát ők valószínűleg nem kérdeztek, hanem csak feltették. És igen, senki nem jelentette fel őket, ezért nem kellett ezeket leszerelni azóta igen sem. De ami még érdekesebb, hogy alatta van egy ilyen szobába alakított erkély. Tehát vagy ő sem kérdezett, vagy azt engedélyezték, nem tudom. Igen, a napelem az gond, az elcsúnyítaná a csodaszép panelház homlokzatát, ellenben a minden nyolcadik ablak előtt lógó klímakültéri az teljesen rendben van.
Egyébként a klímakültérit is engedélyezném az igazság, tehát hogy ez is
hát, olyan, igen, erről
21. században élünk, értem én, hogy nem a legszebb dolog, de mondjanak, vagy mondják meg, hogy technikailag akkor hogy kéne ezt megoldani, úgyhogy ki is lehessen fizetni.
Hát alapvetően, igen, erről beszélgettünk a szerkesztőségi chatben, én egyetértek azzal, hogy ha azt mondják, most egy pillanatot csak erre kitérve a klíma kültérre, hogy ne legyen ott, mert én nekem például szempont volt, nekem sokkal olcsóbb lett volna a házamnak a klimatizálása, ha engedem, hogy az utcafrontra is tegyenek, és nem engedtem, és azért egy dual klímát szereltettem be, ami azt jelenti, hogy keresztbe kellett részcsövezni a felső emeletet, hogy hátul legyen annak is a kültérje, pontosabban egy kültér legyen. Aki nem tudja, vagy nem telepített még napelemet, a klímának nagyon komoly költségtényezője az, hogy mennyi részcsövet kell használni, milyen távol van a kültér és a beltéri. Na de azért ilyen nagy házakra általában, és itt volt azért egy panel program is, és tudjuk, hogy a panelekben meg lehet dögleni nyáron a melegtől, még szigeteléssel se optimális. Szóval, hogy azért nem így szoktak ilyen nagy házakat klimatizálni, hogy mindenki fölrak, vagy nem így kellene, hogy mindenki fölrak magának egy saját légkondit, hanem ez valahogy központi légbefúvással. Nyilván ezek jóval költségesebb dolgok, de valószínűleg ez lett volna a megoldás, hogyha ezeket támogatják a panelprogram keretében, és nem azt, hogy simán megtiltjuk, aztán mindenki úgyis fölrakja. Zárójelbe zárva.
Ez lehetne, de az a helyzet, hogyha ismered a realitást, akkor tudhatod, hogy itt gyakorlatilag még egy hőszigetelésben sem tudnak a legtöbb panelháznál megállapodni a lakók.
Persze. Hát nem, ezt te nagyon jól tudod, neked erről konkrét tapasztalatod
igen
van.
Igen, nem hogy egy igen ilyen luxus beruházással kapcsolatban, mint amilyen a klíma, tehát hogy a lakóknak a 60%-a azt fogja mondani, hogy neki arra nincs pénze, hogy központi ezért legyen, hogyha én akarok klímát, akkor szereltessek föl magamnak. És akkor belefutok abba a történetbe, hogy akkor viszont hova kell szerelni, máshova nem lehet, csak a homlokzatra.
Igen. Na de visszatérve a napelemekre, mert mégis ez volt itt a lényeg. Tehát valóban arról van szó, hogy nem tudjuk abban hibáztatni a főépítést, hogyha egyszer ez a szabály, akkor őhez ragaszkodik, de valószínűleg a szabályt frissíteni kellene, nem? Mert ez egy nagy rással, a paneleknek ugye egy hatalmas nagy kihasználatlan felület van, akár még az oldalukon is, hogyha pont az lenne mondjuk a déli oldala a háznak, ahol ablakok sincsenek, az a tűzfal, akkor aztán ott meg végképp lehetne tenni. És hogyha ha ugye ez hozzájárul a háznak mondjuk az energiállátásához, akkor már előrébb vagyunk, szóval, hogy valószínűleg a szabályokon kéne változtatni.
Arról nem beszélve, hogy a homlokzatra szerelt napelemek azok ideálisak lennének, mert a téli időjárás esetén nagyobb termelést igen. nyújtanának, és nem pont akkor, amikor kezd megfeküdni az elektromos házat, nem pont akkor termelnének csúcson.
Igen. Nyáron nem télen lenne több áram tőlük.
Hát igen, akkor, amikor már kezdenek hazaszállingozni az emberek, és meg télen, igen.
Na de volt még egy olvasói hírünk, amihez ez a szép tehenes napelemes képet választottam valamelyik Laci cikkből még korábbról. Szóval a lényeg az, hogy arról itt egy másik olvasónk, aki egy napelem parkos vállalatnál dolgozik, KKV-nál, hogy hát ők most találták meg, vagy most realizálták, hogy 2023. október 1-ével életbe lépett egy új szabályozás Magyarországon, ami azt mondja, hogy zöld területi övezetből, mezőgazdasági területből, vagy erdővezetből nem lehet új beépítésre szánt területet varázsolni, csak akkor, hogyha legalább ugyanekkora területet zöld területté nyilvánítanak azonos településen, vagy azonos, nem tudom én, körzeten belül. Tehát magyarul, ha én azt mondom, hogy én nem tudom én, egy hektáron napelem parkot szeretnék telepíteni, akkor nekem ki kell jelölnöm egy volt gyárterületet, vagy olyan mást, amit utána viszont erdősítünk és visszatelepítünk, ami nyilván megnöveli a költségeket, meg hát nagyon sok helyen erre nincs is lehetőség, hogy kijelöljenek valami mást. Tehát emiatt nem lehet akkor napelem parkokat építeni majd a jövőben, és állítólag ő megkérdezte több település vezetőit, és azt mondták neki informálisan, hogy ez nem hiba, nem véletlen, hanem szándékos jogalkotói döntés, ami nekem engem emlékeztet arra, ami a szélerőművel kapcsán volt, erre utaltam az adás elején, hogy nem azt mondták, hogy nem lehet, hát csak olyan távolra lehet, ami Magyarországon, mert Magyarországon semmi nem felel meg.
Az a baj ezzel, ahogy az előzőnél, az erkély napelemesnél is, meg ahogy itt is látható, hogy ahelyett, hogy konstruktívan együttműködnénk, és olyan megoldást választanánk, ami mindennek megfelel, hiszen pont Lacinak volt több cikke arról, hogy vertikális napelemek, van egy szakszó is erre, de most nem fog beugrani, ahol a napelemek együtt élnek a növénytermesztéssel. Köszönöm. Tehát lehetne ezt szabályozni úgy is, hogy ilyen feltételekkel szabad napelemeket telepíteni. Ahogy tényleg azt mondom, hogy egy panelháznál, vagy egy önkormányzatnál is fontos meghatározni, hogy mit tehetek fel a homlokzatra, mert hogyha mindent engedünk, akkor abból tényleg csúnyaság és káosz lesz. Tehát az a baj, hogy az egyszerűbb felé megyünk, tiltsunk, mert abból nem lehet baj. Ehelyett pontosan meg kellene határozni, hogy telepíthetsz, de így ilyen feltételekkel, és mind a kettő esetnél ugyanezt érzem.
Igen, igen, abszolút. Mondjuk ettől függetlenül egyébként azért rengeteg olyan hely van Magyarországon, ahol anélkül lehetne telepíteni napelemeket, hogy termőföldet kellene elfoglalni, akár legyen ez iparépületeknek a teteje, vagy raktárépületeknek a teteje, akár régi gyártelepek, ahol már gyakorlatilag a felszámolás a legnagyobb költség, hogy ott eltakarítsák a dolgokat, ott beton sok helyen le van öntve, csak le kell rakni a napelemeket, a külszíni bányák, amik vannak a mátrai erőmű környékén, nem tudom azok mennyire vannak még használatban, mennyire nem. Nyilván azok is gigantikus terület, amire rengeteg napelemet lehetne telepíteni. Azt hiszem, egy részükben már telepítettek is, tehát hogy...
Igen, van ott egy projekt.
Ez már azért elkezdődött, tehát rengeteg helyre lehetne még, de nyilván egyébként a másik oldalról megérthető, hogy most behúzzák a féket. Már mostanra elértük azt a napelem mennyiséget, telepített napelem mennyiséget, amit csak 2030-ra vártak, és még csak 2024-et írunk.
Igen, és akkor semmi szükség nem lenne Paks 2-re, hogy visszautaljak, hogyha most hirtelen sokkal gyorsabban települnének a napelemek és az energiatárolók.
Fognak is, tehát hogy gyakorlatilag már a most beadott projektek, ezt Laci szedte össze múltkor a szerkesztőségi chatbe, én csak kapkodtam a fejem, hogy dobálta be a számokat, hogy milyen mennyiségű nap- és szélerőműre kértek engedélyt, meg kaptak engedélyt, meg én nem is tudom, hogy milyen kategóriákban voltak ezek sorolva, de hogy gyakorlatilag 2030-ra garantált a duplázódás, tehát hogy a mostaninak a duplája lesz az elkészült mennyiség, és ez csak amit most 2024-ben látunk. Még könnyen lehet, hogy még ezen felül is lesz, mert egyszerűen nem látjuk, hogy
mi. Akkor jól értem, te most azt mondod, hogy indokolt, hogy a mezőgazdasági területekre telepítést korlátozzuk már, mert már túl sok olyan van, vagy az túl könnyű, túl olcsó, már érje meg máshova is telepíteni?
Azt nem mondom, hogy ez indokolt, mert egyetértek veled, hogy sokkal jobb lenne egy olyan megoldást találni, ahol egy értelmes megoldást keresünk a tiltás helyett.
Hát mondjuk, de már most de is, bocsánat, csak most is vannak olyan szabályok, hogy valamekkora akkumulátoros tárolót le kell mellé tenni. Nem? Tehát, hogy azért az korlátozza azt, hogy mennyire dönti be a hálózatot, mert nyilván ezzel ki lehet védeni.
Így van. Tehát, hogy csak látom azt, hogy ahhoz, hogy ezeket a konstruktív együttdolgozást meg lehessen valósítani, ahhoz már évekkel ezelőtt ennek a szabályrendszerét vagy keretrendszerét ki kellett volna dolgozni. De ezzel senki nem foglalkozott. Most ahhoz, hogy ne döntsék be a hálózatot a következő két évben, nyilván radikális döntésekre van szükség, mint ahogy tavaly is a visszatáplálást megszüntették, vagy tavaly előtt, már nem is tudom, mondjuk hol volt pontosan. Tehát, hogy amikor azt egyik napról a másikra meg kellett szüntetni, ez is gyakorlatilag ugyanaz a dolog, mert amit eddig mindenki behunyta a szemét, és nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy a megújulók terjedésével nem nőtt arányosan, vagy nem fejlesztették arányosan a hálózatot, meg nem tartották karban megfelelően a hálózatot. Ezt eddig senki nem volt hajlandó tudomásul venni, és egyszer csak ránk omlott az egész.
Igen, alapvetően ugye azért a naperőművek telepítőit annyiban hagy védjen meg így elméleti szinten legalábbis, azért most nem készültem grafikon, de a YouTube-osoknak rá kell googliznia, de van egy ilyen közkeletű térkép, ami azt mutatja, hogy Európában hol mennyi a napsütéses órák száma, itt sávokkal jelölik, és Magyarországon talán ez a Pécs-Szeged vonalban így vagy Sréhen megy keresztül, az az alsó rész, ami annyi a napsütéses órák száma évente, mint a mediterrán országban, tehát Görögországban, vagy Spanyolországban, vagy Olaszországban. Nyilván fölötte sem rossz, tehát Magyarország ilyen szempontból jó helyen van, de az is egyértelmű, hogy azért egy beruházás akkor térül meg legjobban, hogyha minél többet hoznak ki belőle. Tehát ide érdemes elsősorban, most ha, bocsánat, Szöcske, nem miatt mondom, hogy Miskolc környékén lenne egy elhagyatott gyárterület, nem azt mondom, hogy nem lehet napelemet tenni, tök jó lenne, de valószínűleg keresem jobban megtérül.
Szegeden, igen.
Igen, hogyha mondjuk arra. Tehát van egy ilyen korlátozás, és azért én a mezőgazdasági történetnél még mindig azt gondolom, hogy a Debrecen kapcsán is volt erről szó, hogy természetesen ne a jó termőföldeket használjuk másra. Na de a kérdés, hogy mennyi mezőgazdasági terményre van még szükségünk akkor, amikor 7-szer annyi gabonát termelünk, mint amit magunk elhasználunk és exportáljuk, az is egy üzlet, mert nem azért termelünk annyit, hogy Magyarországon, mert Magyarországon éheznek az emberek, hanem azért, mert ez egy valakinek üzlet, és eladja külföldön. Úgyhogy, de elsősorban nyilván volt ipari területekre, meg épületek tetejére kéne tenni. Van abból bőven. Még nem tartunk ott, hogy ez mind elfogyott, és ezért csak a mezőre lehet tenni.
Ez egyértelműen pénzügyi döntés. Én most így végigkövettem az elmúlt hónapokban egy barkácsáruház, országos barkácsáruház lánc több városban telepített, vagy fog telepíteni, vagy folyamatban van épp Miskolcon a parkolójuk felét, tehát egy baromi nagy felületet lefednek napelemekkel, és sokkot kaptam, amikor láttam, hogy ilyen minden második, tehát így négy parkolóhely közé ástak egy körülbelül 2 köbméteres gödröt, azt teletömték vasbetonnal, és ez jelenti gyakorlatilag az alapozását a tartószerkezetnek, mivel a tartószerkezetet úgy valósították meg, hogy csak középen, ugye, ahol az autók orral összeállnak, tehát csak ott vannak oszlopok, hogy az autók között ne legyen oszlop, hogy nyilván összetörnénk az autónkat, hogyha oszlopok közé kellene beállni. Otthon az ember megoldja ezt egy saját kocsi beállónál, ott nem gond, hogy elől is van oszlop, de itt egy áruház parkolójában ne legyen. Ezért ehhez nyilván egy nagyon masszív acéltartószerkezetet építettek, és sőt, hogy mi okból nem tudom, de lefették először lemezzel, lemeztetővel telibe, és csak afölé kerülnek a napelemek. Nyilván ennek van olyan praktikus haszna, hogy nem fogod becsöpögni a napelemek között a víz az autóra, de hát igazából mi lenne, ha becsöpögne, jelenleg is áznak, meg az összes többi parkolóba is áznak telibe az autók, tehát igazából annyira nem lenne katasztrófa, hogy itt ott becsöpög.
Hát de mindegy, azt meg lehet oldani.
Igen. Láttuk már, hogy úgy telepítik, hogy csak napelemekkel, és nincs alatta semmi.
Igen. Na mindegy, a lényeg az, hogy így már az építés folyamatán látszik, hogy ez azért nem az a költség, mint amikor letesszük a földre.
Hát igen, most gondolj bele, hogyha te egy naperőmű parkot szeretnél telepíteni, akkor mekkora költségnek az, hogy bevállalsz egy Isten tudja, mivel szennyezett ipari területet, ami utána tiéd, és neked kell azt eltakarni, te felelsz érte, neked kell kármentesíteni, és oda, miért az eltakarítás után építesz valamit, vagy egy zöld, szó szerint zöldmezős beruházás hajtasz végre, nyilván ez is egy megfontolandó kérdés neki. Na jó, mondanám, hogy témát váltunk, de azért valamilyen szinten kapcsolódik. Lacinak volt érdekes cikke, amit szeretnénk ajánlani, ez energiatárolás kapcsán, ugye, ami nem csak akkumulátorokkal lehetséges, csak mintha Magyarországon nem nagyon lett volna még másról szó, bár, és mondat elég visszakanyarodnék a zöld konzultációhoz, nekem ott feltűnt, hogy ott a geotermikus energiára is rákérdeznek, tehát mint arra is lennének már végre tervek, de ugye az nem energiatárolás egyébként, csak ugye, hogy mint alternatíva. Na de most arról ért Laci, hogy épülhet végre Magyarországon is szivattyús energiatározó, mégpedig Észak-Magyarországon.
Engem egy kicsit meglepett ez a cikk, igen. Pedig itt lesz a környékemen, Sajó Ivánka Borsod megyében az egyik helyszín, és aztán Markaz Heves megyében a másik. És azért lepett meg, mert én évek óta azt hallom minden fotelszakértőtől a Facebookon, hogy Magyarországon nincs erre alkalmas hegy, domb, akármi, ahol ilyet lehet. Ugye miről van itt szó? Két víztározót építenek, amikor túltermelés van elektromos áramból, mert mondjuk délután 2-kor nagyon süt a nap, akkor felszivattyúzzuk a vizet a felsőtárolóba, este 6-kor meg, amikor energiaigény van, akkor leengedjük egy generátoron keresztül, és visszaadjuk. Laci cikkében megtalálhatók részletes adatok, hogy körülbelül hány százalékos hatásfokról van itt szó, és alatta sok komment van, ami szerintem nagyon-nagyon érdekes, mert többen hoztak konkrét árakat, hogyha nem ilyen helyzeti energiás gravitációs, hanem kémiai, tehát gyakorlatilag akkumulátoros tárolóval szeretnénk ugyanezt a kapacitást megoldani, az mennyibe kerülne, és érdekes pro-kontra érvek vannak. Az látszik, hogy akkuval jelenlegi áraknál már olcsóbb lenne, mint a gravitációs megoldás, viszont ugye az akkunál azért egy inkább kérdőjel ennek az élettartama, mint ha ez oké, hogy ezeket a tavakat, mesterséges tavakat megépíteni rengeteg pénz lesz, viszont kvázi örök élet, mert itt nem az a nagy költség, hogy a turbinát meg a szivattyút esetleg 10-20 év múlva cserélni kell.
Hát azért ott is nyilván van egy állandó karbantartás, meg aztán egyszer cserél, nyilván egy akkumulátorpaknál, meg mondjuk 20 év után lehet, hogy ki kell cserélniük, de nyilván az sem nulla költség. Mindenképpen érdekes, én nem is azt gondolnám, ezek feltétlenül egymással versengenek, mert erre is arra is szükség van. Ha vannak olyan helyek, ahol van ilyen adottság, és én is láttam, hogy páran javasoltak is pár helyet, hogy vannak olyanok, ahol ilyen bányák, meg egyéb, tehát ami már eleve van egy sebb hely a tájon, hogy azt töltsük fel ezzel, ott erre tök jó lehetőség van, viszont ha ezt a 70-80%-os hatásokat nézem, amit Laci írt, hogy ez annyival működik, akkor azzal például valószínűleg a hidrogén nem versenyképes. Tehát ez szerintem talán annak lehet inkább a párja, bár nyilván mennyiségben nem tudom, hogy tud-e annyit tárolni, mint egy hidrogéntározó.
Nem, nyilván, tehát hogy itt is írták, itt néhány órányi energiát fognak tudni eltárolni ezekbe. Én megnéztem mind a két helyszínt a Google Maps-en, egyiket se ismerem itt személyesen. Ugye a Markaz közvetlen a Mátrai erőmű mellett van, és én ott néztem, de nem igazán láttam olyan szintkülönbségeket, ahol ennek én látnám értelmét. Nem értek hozzá, nem vagyok szakértője a témának. Egyedül ilyen erőművet a Gardatónál láttam, ahol egy ilyen vezetett túrán meg is néztem, hogy ez az egész hogy működik. Egyébként fajék egyszerűségű. Tehát van egy bazinagy cső, ami a hegy túloldalán magasan lévő tóból vezeti át a vizet a Gardatóba, illetve ugyanezen szivattyúzzák vissza a vizet, hogyha el kell tárolni az energiát. És nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy amikor felszivattyúzzák, akkor leeresztik a Gardatavat teljesen, tehát hogy üresre, meg a felső tó sem fog teljesen kiürülni, amikor leeresztik belőle a vizet, de ott ez úgy működik, hogy, és én ezen lepődtem meg a legjobban, hogy van egy baromi nagy régi épület, mert mit tudom én, 100 évvel ezelőtt csinálták ezt az energiatárolót, vagy 50, és abban az épületben senki nem dolgozik. Tehát onnan, mit tudom, 50-60 kilométerre van egy központi vezérlőterem, ahol dolgozik 2-3 ember, aki felügyel a környéken 40 ilyen tározót, mert ott a hegyek tele vannak ilyenekkel. És így kontrollálják, irányítják, és egyébként tök automatikusan működik az egész rendszer, senki nincs az épületben. Tehát nem az, hogy effektíven nincs senki, be van zárva, és amikor nincs vezetés, akkor nincs ott senki. Úgyhogy ilyen szempontból ezek nagyon hatékonyak tudnak lenni. A kérdés ezeknek a megépítése, meg az, hogy Magyarországon mennyire van ilyenre adottságú, megfelelő adottságú hely.
Már látom is, hogy mindjárt meg fogom kapni a feladatot, hogy akkor hétvégén kiránduljak egyet Sajó Ivánkán, ha már itt vagyok a környéken, és szemléljem meg a terepviszonyokat. De egyébként nekem az jutott eszembe, hogy miért csak felfelé gondolkodunk, van rengeteg régi nem használt bánya, vajon nem lehetne azokat elárasztani, sőt, például itt Miskolcon, Jukóbányán úgy tudom, hogy azért nem merülhet fel a szénbánya újranyitása, mert hogy azt elárasztotta a víz magától, és hát horror pénz lenne kiszivattyúzni. Nem a színbányászat érdekében, hanem mi lenne, hogyha azt a felszínre felszivattyúznánk, és amikor kell visszaengednénk. De nem értek hozzá, szóval majd itt mindjárt megírják a kommentelők, hogy ez miért hülyeség, és miért nem lehet lyukóbányán gravitációs tározót
építeni. Ki fog derülni, amikor mindig meglepődünk, hogy mi mindennel foglalkoznak a mi hallgatóink, hogy hány bánya szakértő, meg bányásztárság vezetője hallgat minket, de mindenképpen várjuk a véleményeket. Na jó,
de ez mit szólnátok hozzá? Nagyon érdekelne, hogy Szöcske javaslata mennyire életképes. Én nem értem.
Várjuk
engem meg a családtagjait hozzászólása is érdekelne, hogy bárhol elmentek ilyen családi nyaralás, Gardató, akármi, akkor mindig utólag kiderül, hogy amúgy megnéztünk egy erőművet, vagy valami hasonlót, hogy ezt mennyire tolerálják.
Ezt nem akarod tudni, tehát, hogy feleségemmel voltunk kettesben, és éppen elhajtottunk. Én tudtam, hogy itt van ez az erőmű, de amikor korábban ott jártunk, akkor mit tudom én, nem mentünk be, nem néztük meg. És elmentünk, és ki volt írva, hogy látogatás, lehetőség, mit tudom én, és talán még dátum is volt mellett, és pont az a nap volt. Hú, gyorsan az félreálltam tilosba természetesen, hogy kiszálljak megkérdezni, hogy akkor mikor van, hogy kell erre jelentkezni. És ott hagytam a kocsiba. Majd utána, mert bementem az épületbe, és közölték, hogy hát most indult a vezetés.
Még utolérem őket.
Ott hagytam.
Még utolérem őket, így van, ott hagytam. Úgyhogy két oromból mentem vissza, hát amit azután kaptam, az nem tettem zsebre, de hát így történnek ezek, előfordul.
Jó, akkor vállóperes ügyvédek jelentkezését is várjuk a kommentekbe, vagy?
Szerencsére nem keresztül.
De látjátok, ezért jó az elektromos autó, biztos volt ott egy töltő, egy lassú töltő, és akkor két órán keresztül töltődhetett az autó, és ha egy dízelt megtankoltam, nem lett volna mire fogni, hogy most neked meg kell nézni az erőt.
Executive decision jön, mert peregnek a percek, és még nem beszéltünk autókról, jött eszembe, hogy mit szóltak, hogyha átváltanánk itt a villanyautósok podcastján az autós témára akkor. Ez pedig az első egy BYD hírünk. Volt egy érdekes interjú a BYD európai vezérigazgatójával egy külföldi autós szaklapban, ahol többek között a szegedi gyárról is volt szó, de ugye egyébként a BYD európai tervéről is, és azt mondták, hogy tavaly 15.600 autót adtak el itt Európában, és egyébként ezzel ők elégedettek, mert tudták, hogy ez egy lassú folyamat lesz, és nem egyik pillanatra a másikra, több okot felsoroltak. De azt is feltette azt a kérdést a riportra, hogy most akkor igazából, amíg itt az európai gyár nem indul be, addig ők ebben a langyosban akarnak így majd élni, és azt mondták, hogy nem, vagy zavarosban halászni, hogy képzavarokkal éljek. Azt mondták, hogy nem, azért vannak nekik terveik addig is, és olyan 5%-ra akarják feltorlászni 2025-ig a mostani 1%-os elektromos részesedésüket Európában, ami hát ilyen 70-100 ezer autó között lehet attól függően, mert beleszámolták-e a plug-in hibrideket, amikről egyébként elmondták, hogy jönnek Európába, és a szegedi gyár kapcsán pedig azt mondták, hogy kezdetben 150 ezer, később 300 ezer autó készülhet majd itt, 26-ra tervezik a gyár indulását, és keresik az európai beszállítókat, mert szeretnék, hogyha amilyen gyorsan lehet, helyi lenne a beszállítói lánc, és hogy Szegeden fognak az akupakok is készülni az autókhoz, akucelláról nem volt szó. Ennyi? Semmi vélemény, komment? Jó téma volt, akkor menjünk tovább.
Ne,
behoztam az idővesztességünket.
Szerintem ez most ilyen altatás a BYD részéről, szerintem ennél sokkal nagyobb offenzívára készülnek.
Igen, tehát ez a 150 kötője 300 ezeres gyártás, ez még mindig nem tűnik olyan extrém soknak, ahhoz képest, hogy mennyire nagy tarolástól fél itt mindenki.
Meg az a helyzet, hogy ők milliószámra gyártanak autót Kínában. Nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy Európában megelégednének egy ilyen 70-80 százezeres, meg 150 ezeres darabszámokkal a következő néhány évben. Tehát, hogy azt értem, hogy ez egy nagyon nehéz folyamat az elején, amikor ki kell építeni minden egyes országban a képviseleteket, meg a szervizhátteret, meg mindent, de amikor ez az úthenger már beindul, és itt van Magyarországon a cég, és már csak az a feladata a helyieknek, hogy minden hónapban egy új szalonnal kössön szerződést, hogy megszervizze, hogy menjen az autó, meg csak föl kell adni a hirdetést, hogy az emberek tudjanak az új modellekről, akkor onnantól kezdve ez exponenciálisan fog tudni nőni ez a piac, és nem tízezreket fognak eladni, hanem százezreket.
Nyilván nem azt mondták, hogy megsértődnének, hogyha mondjuk már jövőre, vagy 24-ben 100 ezer autót adnának, és nem csak 25-ben. Azért most én azt el tudom képzelni,
hogy mennyi lesz.
Ugye most van 24 eleje, igazából ők arról beszéltek, hogy 24 és 25, tehát ez az év, amiben már eltelt lassan egy negyed év, meg a jövő év végéig, azért ez nem egy olyan hatalmas időtáv, hogy ne lenne reális az 1%-ra, az 5%-ra feljutni, és annak is örülni, mert hogy nyilván itt nyilván, meg kell mutatni a márkát, meg kell ismerni az embereknek. Az, abban én sem hiszek, hogy 150 meg 300 ezer autóerők egy gyárat építenének Európában, mert azt tudjuk, hogy ezek az üzemek akkor érik meg, hogyha minél nagyobb darabszámot lehet egy helyen gyártani, és csökkennek a fajlagos egy autóerőtő költségek. Abban el tudom képzelni az altatás, ha már így fogalmaztál, hogy tekintve a magyar jelenlegi közhangulatot, nem azzal indítottak, hogy szeretnénk itt, hát első fázisban 300 ezer, aztán majd 600 ezer autót építeni, és így gyártanánk az akkumulátort is hozzá, jó? Mert nyilván ilyet nem fognak mondani, de hát tudjuk, hogy a BYD a saját aksjait használja, és ő gyártja, és hiába itt építenek bele akupakokat, zárójel, az újabb típusaik azok cell-to-body dizájnnak rendelkeznek, amely szerint nincsen akupak. Gyakorlatilag a padlólemez az akupak, tehát hogy már ez is érdekes, hogy mit építenek itt, de hogy hát nyilván hosszú távon az...
Nem? Tehát azt
jó, hát igen, azt hívják, annak belerakják a cellát, igen. Na de, tehát nem arról van szó, hogy egy akupak gyár van itt, és akkor, de mindegy. A lényeg az, hogy hosszú távon biztos, hogy nem éri meg az, hogy ők Kínából hozzák az akucellákat. Mert arra különböző vámok, áfa, mondjuk áfa nem biztos, hogy házon belül, de hogy a vám az mindenképpen van rá szállítási költség, van rá, és ki tudja az EU még miket talál ki, úgyhogy én nem gondolnám, hogy hosszú távon ők ezzel terveznek.
Egyébként amilyen derült égből derült ki ez a szegedi gyár, simán lehet, hogy ki fog derülni majd egy másik BYD gyár, akár egy régi, azt hiszem a múlt heti adásban beszélgettünk arról, hogy Olaszországban, Franciaországban vannak olyan gyárak, ami nem túl jó kihasználtsággal működik és eladó, tehát simán lehet, hogy nem ez lesz az egyetlen BYD gyár itt Európának.
Igen.
Igen, hát sőt olyannyira, hogy ugyanaz MBYD van, ez a kínai márkatérdek, ez a Cherry, ami nem Cherry, de hogy Cherry, vagy Sherry, vagy nem tudom, hogy ejtik, mert hogy olyan, mint az angol cseresznyén szól, csak egy R-rel. És most a legfrissebb a reggeli hír az, hogy állítólag Olaszországban egy autógyárat akarnak ők is építeni, és az olasz kormányon egyezkednek, úgyhogy az is lehet, hogy nem csak a BYD fog így Európán belül gyárat építeni.
Egyébként vajon ezek az ilyen márkanevek hogy készülnek? Tehát, hogy ezt véletlen írták el, és most már így maradt, vagy... Hogy ez egy ilyen tudat?
Bármit el tudok képzelni, igen. Mint a Zimmer Feri, körülbelül, tehát mint a magyar történelemben azok a szavak, amik rosszul átvett német szavak, és akkor legenda lesz belőle, meg film. Szóval ez volt akkor a BYD is, pár percünk és behoztuk a lemaradást, köszönjük szépen a közreműködést. Viszont szerettünk volna egy kicsit beszélni egy új cikk sorozatunkról is, amit autógumik kapcsán indítottunk, és nem én voltam az ötletgazda, de az első pár cikket én írtam, úgyhogy átadnám a lehetőséget az uraknak, hogy elmondják, hogy mi mindennel készülünk, és hogy talán Tibor, miért készül egy ilyen gumis sorozat nálunk?
Tehát miután az eddig megjelent cikkeket mind te írtad, most mi beszéljünk igen. Róla?
Hát nem a cikkről, hanem arról,
hogy... Mi nem írtunk még cikket.
Finoman akartam, mert utána nem. Csak hogy jött az ötlet, hogy írjunk ilyen cikksorozatot, mert az ugye talán tőled vagy Szabolcstól származik, vagy lehet, hogy Szöcske dobtam, nem tudom, nem én dobtam be, az biztos, én csak az elszenvedő alanya voltam, úgyhogy...
Hát én pusoltam, mert igazából tavaly is szerettem volna, hogy legyenek cikkeink gumikról, mert egyrészt alapvetően az autózásban fontos a gumi, tehát ezt mindannyian tudjuk fél évente, amikor szezonváltásnál gumit is kell váltani, akkor előkerül ez a kérdés, nagyon sokszor új gumit kell venni az autókra. Tehát, hogy ez probléma, és a villanyautóknál egyéb szempontok is bejönnek. És akkor innen kezdtük el így összerakni ezt az egész történetet, amikor elkezdtünk erről beszélgetni, hogy oké, ha erről írunk, akkor arról is kellene, meg amarról is, és akkor gyakorlatilag összejött 30-40 téma, ami mind olyan kérdés, amit érdemes megírni, kicsit körüljárni. Most, hogy példát mondjak, ami talán a legtöbbeket meglephet, hogy a gumigyártók az egyes márkáknak is külön készítenek gumikat, és ezt Balázs például nagyon jól összeszedte néhány.
Mert autógyártóknak.
Vagy autógyártóknak, igen. Tehát, igen. Hogy a, mit tudom én, a Pirelli vagy a Michelin gyárta a BMW-nek, meg az Audi-nak, meg a Tesla-nak, meg mindenkinek külön, és ezeknek a gumiknak megvan a maguk jelölése. Tehát, hogyha egy gyári szerelésű gumit megnéz az ember az autóján, tehát a Tesla-nál például, akkor milyen jelölés lát? T0, meg T1?
T0, T1, T2, igen. Hát a terminátoros sorozaton mennek végig.
Igen, igen. Tehát, hogy ez a jelölés ott van a gyári szerelésű Tesláknak az oldalfalán, és ez alapján lehet tudni, hogy ezt ehhez az autóhoz, ehhez a márkához fejlesztették és gyártják.
Engem itt az lepett meg, hogy én azt hittem volna, hogy ez egy marketing húzás igazából, és hogy az a lényeg, hogy a kereskedéstől vedd a gumit, és az jó, jó drága, mert hogy ha már egyszer szállítanak be a gyárnak, akkor szeretnék utána a tükkeresztül még gumit eladni.
Miért csak ott lehet venni?
Nem, nyilván ezeket lehet külön is megvenni, de hát ugye a legegyszerűbb, meg lehet őket állni a piacon, de azért nem mindig olyan egyszerű. Viszont az derült ki számomra, hogy nem, itt ténylegesen, majdhogy nem már azt mondanám, hogy volt egy példánk az egyik gumigyártótól, amit egy külföldi gumiteszter oldaltól vettünk át, ott azt is mondanám, hogy hülyeség, hogy ugyanúgy hívják azt a gumit, mint a nem márkás verzióját, mert tök más anyagokból kész. Nem arról van szó, hogy ráraktak egy Tesla jelölést az oldalára, és mondjuk nem tudom én, valami egy paraméterbe kicsit reszelgettek, hanem hogy effektív nem két összetevőből, négyből áll különböző sávokból, tehát egy teljesen más gumi. Úgyhogy, sőt, az nem is Tesla volt, hanem egy másik autógyártó, talán BMW-nek az M3-asához fejlesztette, a Michelin, ha már elmondtuk, úgyis a cikkben benne van, de a lényeg az, hogy ott effektív még a Michelinnek a sportpályákra való gumiából is átvettek egy alkotóelemet, és egy sávot abból is beraktak. Annyira más tud lenni ez a gyártó.
És a neve az ugyanaz, mint amit megtalál bármelyik webshopban vagy gumisműhelyben, csak van egy kis
mellette apró karakter. Mellette van egy csillag, mert a BMW-knél csillag a jelölt, tehát ez az a Michelin Pilot Sport 4S csillag. És a csillag az a BMW-t jelöli. Szóval, hogy nem csak marketing.
Igen, és itt van még a guminak az ajcsillapítás kérdése, tehát hogy azt hogy oldják meg, ez is szintén nyilván nem villanyautó specifikus dolog, vagy nem feltétlen csak villanyautóra lehet ilyen gumit venni, viszont a villanyautóknál érdemes elgondolkodni azon, hogyha az ember gumit vesz, akkor ilyet válasszon, mert jó eséllyel csöndesebb lesz egy kicsit a... Olcsóbb nem lesz valószínűleg, de kicsit csöndesebb lesz a
szinte biztos, igen.
Gumi, vagy hát az egész autónak a használata.
Mindenesetre hiánypótló lesz ez a sorozat. Én még eddig nem sokat dolgoztam benne, de már egy
kicsit... Igen, bocsánat, azt akartam csak, hogy igen, pont ezt akarom, hogy nem én írom az összeset, hanem Szöcske is fog írni, meg szerintem Szabolcsnak is van benne, ő rásul elmegy gumis műhelyekbe fog beszélni szakikkal, úgyhogy több, tényleg lesz vagy 10 pár részes ez a sorozat, és minden nap kimegy. Ugye kiment eddig 3, és minden nap kimegy egy.
Így van, a következő.
És mivel éppen időszerű, olvassa el mindenki, aki gumiváltás előtt, vagy gumivásárlás előtt.
Igen, érdemes mindenképpen elolvasni, ránézni. Biztos vannak mindenkinek olyan területek, ahol nincs teljesen tisztában a részletekkel, az új fejlesztésekkel, érdemes ezeket megnézni.
Jó, a következő, Tibornál hagyjuk a szót, ez pedig egy Hyundai Kona teszt. Ugye a Kona az nem egy friss modell, de nemrég frissítették, és te elvitted egy körre, vagy nem is egy körre, több körre a legújabb változatot. Írtál egy elég részletes tesztet, aminek természetesen megvan a linkje a podcast leírásában, mindenki olvassa el, akit ez mélyebben érdekel, de egy kis kedv csinálat azért hagyjunk tőled, hogy mi volt a véleményed, meg mit tapasztaltál ebben az autóban.
Igen, ez egy tavalyi modell, tavaly frissített a Konát a Hyundai, és ugye ez az autó, ami Magyarországon hirtelen egy nagy ugrást jelentett a villanyautózásban a villanyautósok között, mert egy elérhető áron kínált 64 kWh-s akkumulátorral egy nagyon-nagyon jó hatótávot. Ugye a Hyundai-nak a hatékony hajtásláncával egy relatíve kényelmes, bár nem túl nagy autó, de relatíve kényelmes, és nagyon nagy hatótávot kínált, nagyon népszerű is volt ennek megfelelően. Azt hiszem talán a megjelenése még egybe is esett valamelyik támogatási körrel, mert már nem emlékszem pontosan, de lényeg az, hogy sok fogyott belőle, sokan szerették. Viszont voltak olyan problémái, ami miatt sokan panaszkodtak. Az egyik a csomagtartó volt, ami miatt sokan nem választották ennek minden elődje ellenére, egyszerűen a csomagtartóval nem fértek bele. Az én legnagyobb kritikám az volt a típussal szemben, hogy zajos volt a belseje, tehát hogy egyszerűen a hangszigetelést olyan mértékben elspórolták, ami engem már zavart. És ennek fényében nagyon kellemes meglepetés, hogy a Hyundai pont azokat a hiányosságokat pótolt az autó újra tervezésekor, vagy a második generációs modell megtervezésekor, amit a legtöbben kifogásoltak, például a csomagtartót, például a hangszigetelést, például a belső térnek a, hát hogy mondjam, amikor ez megjelent ez a modell eredetileg a Kona, akkor elmentem a szalomba megnézni, még tesztautó se volt meg semmi, és körülnéztem, hogy bármelyik másik Hyundai-ban sokkal szebb belső tér volt, mint az eredeti Konában. Tehát valahogy az úgy nagyon, nagyon mostohán bántak azzal, és most ebben a típusban meg nagyon szép, nagyon kellemes beltere van, nagyon kellemes műszerfala van az autónak, úgyhogy nagyon jó helyen, nagyon ügyesen, jó érzékkel nyúltak hozzá az autóhoz, és egy nagyon szerethető autó lett belőle.
Az akupakról van-e valami információ? Én emlékszem, hogy amikor a családi Nírót vettük, akkor kacérkodtunk a Konával, és én először azért javasoltam azt, mert pont olyan, hogy kisebb, még 20 centivel, vagy kisebb volt, nem tudom, az új Kona az nőtte, de kisebb volt 20 centivel, mint a Níró, hogy azért városban talán még jobban lehet vele parkolni, és amúgy is elég lenne méretben. És aztán, hogy akkoriban voltak ezek az aku visszahívások, amikor gyakorlatilag az összes létező Konának kicserélték az akupakját a LG ismert hibák és a tűzesetek miatt, és lehet, hogy ez kicsit megtépázta a hírnevét ennek a kocsinak, de nekem feltűnt, hogy ez nem 64-es, hanem 65-ös akkumulátor, olyan, mintha teljesen más cellák lennének benne, erről tudunk-e valamit?
Részleteket nem találtam a neten, hogy mi áll mögött, esetleg más beszállító, más elrendezés, vagy bármi más változott volna, nem tudom. Tehát ezt biztosan nem tudom mondani. De hát nyilván ott a beszállítónak egy bizonyos sorozatával volt probléma, remélhetőleg ebből tanultak. Nyilván ez se az LG-nek, se másnak nem jó. Tehát nyilvánvaló, hogy nem raknak ugyanolyan akkumulátort ebbe, tehát nem hiszem, hogy ez újra gond lenne.
Ami engem meglepett egyébként így a tesztetből, hogy nagyobbat nőtt a töltési teljesítménye, mint a testvérmodell Nírónak, pedig abban is elméletileg ugyanúgy megérkezett ez a 1 kWh-val nagyobb 65-ös akku, és annak alig nőtt, egy ilyen 10%-ot nőtt, ennek pedig ilyen max 80-ról max 100-ra nőtt a töltési teljesítménye, ami nem azt mondom, hogy kiemelkedő, de azért már egész fontos előrelépés.
Igen, ezzel nagyon jól használható lett az autó, bár ami érdekesség egyébként, hogy 80-nál ennek is megáll, a 80%-nál ennek is megáll a töltése egy 2-3 percre, és akkor utána indul el újra. Úgyhogy ezt megtartották. Ugye ezt a megállást, ezt akkor vezették be a Konákban, amikor ezek a tűz esetek megjelentek. Ilyenkor vizsgálja az akkumulátor kezelő rendszer, hogy mennyire, tehát hogy viselkedik, mennyire melegszik az akkumulátor.
De ezzel egyéb Hyundai Kia modellekben is találkoztunk, én úgy emlékszem.
Igen. Úgyhogy ez érdekes módon benne maradt. Én azt mondom, hogy nem olyan óriási probléma, mert hogyha haladni akarok, akkor úgyse fogom 80-ig feltölteni a 80% vagy a fölött tölteni az autót. Valószínűleg már 65-70%-nál tovább indulok, úgyhogy
és annyit még vele. Talán érdemes elmondani a típusról, hogy ez itt Európában tőlünk nem messze készül, ugye?
Igen, ez Csehországban készül ez az autó, és amikor először találkoztunk ezzel a modellel, akkor pont egy meghívásunk volt a gyárban, úgyhogy ha esetleg be tudod rakni annak a cikknek a linkjét majd a leírásba, akkor érdemes azt is elolvasni, mert meg tudjuk azt is mutatni, hogy készülnek ezek az autók egy eszméletlen profin működő gyárban, Csehországban, ami a Hyundai-nak az egyetlen gyára Európában.
Amíg összeszeded a másik tesztelt modellel kapcsolatos gondolatot, én annyit szúrnék még itt közben a Konáról, hogy Tesla Björn ugye csinálja ezeket az 1000 kilométeres teszteket, és éveken keresztül a Teslákhoz a Kona tudott felnőni hatótávban, hatékonyságban, tehát tényleg ezért mondhatjuk, hogy egy nagyon fontos modell volt, amikor megjelent 2017-8 úgy valahogy.
Igen. Nyilván ma már nem tudja tartani, tehát egy 100 kW-os töltési teljesítménnyel ma már nem tudja ilyen hosszú távon tartani a versenyt a többi autóval. Nézzük csak a gyártón belüli összes többi modellt, az Ionicokat, ott ugye 200 kW fölötti töltési teljesítményekkel.
De ez ugye nem is az LGMP platform. Nem? Tehát ahogy a Niro se kapta meg, ez egy ránc felvarás, ha úgy tetszik, vagy egy jelentősebb frissítés.
Hát annál több, ezt már egy második.
De nem vadonatúj modell.
Mondanám, hát de a platform az nem változott.
Igen, ezt elutaltam, igen.
Igen.
Tehát ez nem a 800 voltos LGMP platform.
Így van. Tehát, hogy azokkal már így nem tudja fölvenni a versenyt, viszont a másik oldalon ott van, hogy azért kisebb a fogyasztása is, mint azoknak az autóknak. Tehát, hogy lehet, hogy lassabban tölthető újra, de kevesebbet is kell újra tölteni.
Na jó, akkor itt van a emlegetett, vagy már említett második teszt, ami igen érdekes volt, a Toyota BZ4X-et. Hát már nem először látjuk, de most terepre vittett Tibor. Honnan jött az ötlet, hogy kimenjen terepre ezzel az autóval? Nem a tiéd volt, hanem a
régi vágyam volt, hogy offroadozhassak, és kipróbálsák végre egy rendes terepjárót.
Volt annak idején Warburgod, amivel hasonló terepeken járt mindenki. A KGS-t autók közül szerintem, akinek ilyen komolyabb terepre kellett menni, az a Warburgod választottam, annak volt legnagyobb a hasmagassága.
Hogy azt féltette legkevésbé.
Hát meg azért itt voltak ezek a Niva meg a Ron, nem? Tehát, hogy ez...
Hát azok kifejtett
hát persze, de azok dedikáltan terepjárók voltak, igen. Nem pedig egy ilyen bárki által a Merkurtól megvásárolható autó.
Erdész autók, igen.
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 Na jó, szóval BD4X terep, ezt a forgalmazónak volt a... Igen, és mit tapasztaltam, miért? De meg tudod, hogy miért vitték ők el ezt terepre? Mert hát értem én, hogy ez ilyen súf, de hát senki nem terepre veszi szerintem.
Igen, ez egy érdekes kérdés, én is gondolkodtam rajta, és igazából így nem kérdeztem meg, de nekem az a gyanúm, hogy abból, vagy onnan jöhetett ez a gondolat, hogy azért a Toyotának vannak normális terepjárói is, és a Toyota nagyon sok piacon vezető az ilyen terepjárók terén, a hagyományos terepjárók terén, és nagyon jók azok, azok az eszközei, és valahol szerintem kicsit azt akarták demonstrálni, hogy az ő hobbi SUV-jeikben is olyan
ez a DNS van. Kerék
meghajtású rendszer, ami hát ha nem is veszi föl a versenyt azokkal, mert nyilván az építési jelleg miatt nem lehetséges, de mégis azért jó tudású.
És azért ne feledjük, helyzet... hogy ennek az autónak a Subaru a testvére, aki azért híres az összkerékhajtásairól.
Igen, és az a helyzet, hogy tényleg döbbenetesen jól működik. Olyan ezen az épített pályán olyan gödrökön ment keresztül az autó, amiben én, hogyha nem mondják, hogy menjek bele, akkor biztos nem mentem volna be, mondom, ez ott fog fennakadni. És nem,
de ezen tehát, a képen, amit most YouTube-ra kiraktunk, és a cikkben is benne van, itt majdnem olyan, mintha leérne már az alja, de ezek szerint hát akkor átjutottál rajta.
Ez az a helyzet, hogy itt minden autónak minden alkalommal leért az alja. Tehát ott húzta, nem tudom, egy 10 centin keresztül, ahogy jött előre, húzta az alját, és végig. És nem féltették, tehát nagyon úgy néz ki, hogy annyira le van burkolva az alja az autónak, hogy az ilyen jellegű. És nem ez ott a pályán az egyetlen hely, ahol így fönnakadt, tehát több ilyen hely is volt. És ennek ellenére nem...
Ideális telekrejárós autó lett a BZ4X?
Hát, nagyon úgy tűnik, hogy igen. És ugye ugyanazt látjuk, amit azért az elektromos hajtású, négykerék meghajtású autóknál már más típusnál is láttunk, hogy ugye mivel már az elektromotorban tudják mérni a kipörgést, nem a keréktől, egy másik szenzortól kapják vissza a jeleket, sokkal hamarabb meg tudják fogni a kereket. És gyakorlatilag az ilyen helyeken, ahol két átellenes kerék a levegőben lóg, és csak két másik kerék van az, ami a talajon van, a legtöbb autónál, ahol nincs differenciálzárott, ez gyakorlatilag ott megakad az autó, nem tudsz onnan kijönni. Ez úgy megy át, hogy észre se veszed, tehát bennülsz az autóba, és csak megy, és nyilván hallod, hogy megpörgött a kerék egy picit, egy pillanatra, de nem okoz neki problémát. Tehát, hogy az elektromos hajtás erre eszméletlenül ideális, és nagyon jól működik.
A cikken kívül egy ilyen egyperces videó is készült erről a terepezésről, és ott látszik is egy-két snitben ez, hogy egy nagyon rövid pillanatra megpörög mondjuk a bal hátsó kerék, mert az teljesen a levegőben, aztán simán tovább megy az autó.
Igen, igen. Volt egy vizesárok is, ami nem volt teljesen föltöltve vízzel, azt kicsit sajnálom, mert állítólag ilyen 50 centis vízben nyugodtan bele lehet menni tehát addig van hitelesítve a BZ4X, úgyhogy de abban az vizesárokban sem mentem volna bele másik autóval, sajátommal biztos nem.
Oké, na hát szerintem akkor a pörgőkerekekről a pörgő dízelgenerátorokra fogunk áttérni. Volt egy elég érdekes cikk, amit Szöcske te követtél el, és szeretném egy kicsit beszélgetnénk róla. Ausztráliában megvalósult az, ami gyakorlatilag az összes Smoke & Charm csoportnak a Facebook, hogy mondjam, állandó képe a villanyautók kapcsán, vagy hát mert tetkók is vannak belőle, hogy a dízel generátorral töltik a villanyautókat. Ausztráliában tényleg dízel generátorral töltik a villanyautókat, na de azért persze ez nem ennyire egyszerű.
Igen, amiatt született ez a cikk, hogy évek óta rendszeresen felkerül egy fotó mémként a közösségi oldalakra, hogy kamu az egész elektromos átállás, hiszen dízelgenerátorral töltik. És kíváncsiak voltunk.
Kép, bocsánat, mert ez az egy kép, ez megmagyaráz mindent.
Mert ez az egy kép megmondja, ez nyilván mindenki ilyen.
Egyébként nem csak, igen, szerintem sejtem, melyik mémre gondolsz, de nemrég volt egy mini balhé a Tesla egyik nagy töltője kapcsán Amerikában, amiről szintén felkerült egy ilyen kép, amiről kiderült, hogy persze, hogy nem arról megy a 99 darab töltőoszlop, hanem annó valaki csinált egy ilyen tesztet, hogy egy mobil generátort kivitt, és azzal mit lehetne csinálni. Itt is olyan hasonló indult, nem? Hogy Ausztriában ezt ki akarták próbálni, hogy lehetséges-e ez?
Igen, így van. 2018-ban készült az a tipikus fotó, nem ez, amelyik most itt látható a képernyőn, és mint kiderült, egy rövid utánolvasással kb. 20 másodperc alatt hozta ki a Google az eredeti angol nyelvű cikket, az egy kísérlet volt. Ausztráliában egy már 2018-ban is veterán villanyautósként apostrofált villanyautó felhasználó, akinek akkor BMW i3-asa volt, ki akarta próbálni, hogy ugye egy fix fordulaton, fix terhelésen működő dízelgenerátor által megtermelt energiát, ha betöltjük az elektromos autóba, akkor milyen fogyasztással számolhatunk. Nyilván itt lehetne matekozni össze-vissza, de ők úgy voltak vele, hogy ő egy valós tesztre kíváncsi, ezért odahívta néhány haverját a Nyugat-Ausztrál Tesla klubból, és így az lett a vége, az ő i3-asán kívül több modellessel és Model X-el, ugye hát 18-ban azok voltak, kipróbálták, hogy milyen fogyasztással számolhatunk, és hát most így nem részletezném, 4 és 7 liter közötti fogyasztások adottak, nyilván a Model X produkálta a 7 litert, amire nyilván az 1200 km tankolás nélkül 3,5 literes fogyasztással megtenni képes dízelautósok rögtön felhördülnek, hogy hát ez nagyon durva, de azért a Model X nem egy kicsi autó, tehát én azért tapasztalom a nap mint nap, hogy azért azt tud elektromos energiából is rendesen fogyasztani, szóval szerintem egyáltalán nem rossz az a 7 literes dízel fogyasztás. Mert ugye úgy jött ki ez, hogy 1 liter dízel olajból 3,9 kWh energiát csinált nekik az a generátor, amit utána betöltöttek az elektromos autókba. És hát mi is adta az ötletet ehhez a kísérlethez az, hogy Ausztráliában azért vannak nem kicsi távolságok, amik teljesen lakatlanok. És nyilván ott elektromos hálózat sincs, viszont út van, néhány ilyen útszéli pihenő, nem is tudom, ilyen fogadónak, vagy minek nevezhetném, ahol ha valaki ezen a 700 kilométeres úton nekivág, és bármi gondja van, nem az, hogy lemerül a villanyautója, hanem mondjuk elfárad, és pihenne, és ebédelne, vagy valami, akkor meg tud állni egy ilyen fogadóban, és ott benzinkút is van, és tud tankolni. Na és egy ilyen helyszínre a későbbiekben letelepítettek egy hasonló töltőt, pont fél úton a 720 km-es szakaszra, 360-360-ra a két úgymond lakott területtől. Na de gondolkoztak ők azon, hogy hát ez mégis ciki, hogy egy dízelgenerátorral töltsük az elektromos autót, hogy lehetne másképp megoldani, és nyilván felmerült, hogy napsütés bőven van, telepítsünk rengeteg napelemet, meg egy viszonylag kis kapacitású akut, és akkor töltsük arról a villanyautókat. Ezt ott vetették föl, hogy ez egy magánfinanszírozású projekt, ugyanis amikor az ausztrál állam telepített töltőket, valahogy nem vett tudomást erről a szakaszról, hogy esetleg valaki itt is szeretne elektromos autóval haladni, és ők egyszerűen nem bírták megfinanszírozni magánfinanszírozásba azt, hogy napelemes töltő kerüljön oda, mert az körülbelül ötszöröse lett volna ennek a dízelgenerátoros megoldásnak. De azért mégis fájt nekik, hogy azért mégis a dízel a szennyező, és itt jött egy remek ötlet, hogyha ott úgyis van egy étterem, ahol használnak étolajat a sütés-főzés során. Mi lenne, hogyha leszűrnék a felhasznált napraforgóolajat, és azzal hajtanák a generátort? Ezért egyébként egy nyugdíjas mérnök, ez a korábban is emlegetett veterán villanyautós, ő évekig kísérletezett ezzel, hogy lehet megbízhatóan szűrni és használni ezt generátorhajtásra, és sikerült megfelelő eredményeket produkálnia, és így tették le ezt a töltőt ide. És szerintem nagyon fontos ide hozzátenni, hogy azért nem reális még most a napelemes akus táplálás, mert nagyon kevés villanyautós jár itt. Tehát a PlugShare-en is szerepel ez a töltő, és ott valaki be is írt a kommentbe, hogy érdemes oda telefonálni, hogyha ott tölteni szeretnél, hogy készüljenek fel, készítsék elő a személyzet töltésre a generátor.
Süssenek
a
krumplit.
Így van, süssék meg a sült krumplit, és akkor utána legyen egy kis fáradt étolaj.
Tizadag sült krumplit kérsz meg.
A fotókon látszik,
meg a használt olajat.
A Google Maps-en is látszik, hogy le van takarva egy masszív védőfóliával, vagy ponyvával a töltő, mert hát egyszerűen annyira ritkán használják, itt nem az van, hogy egymásnak adják a töltőfejet, és ez indokolja azt, hogy itt gázolaj, vagy tízel generátoros, de étolajjal üzemeltetett töltőt telepítsen.
Egyébként az érdekes nekem, hogy mondtad, hogy ugye nincsen elektromos áram, de hogy azért van egy-két ilyen étterem benzinkút, hogy azok olyan, hogy működhetnek, nyilván dízelgenerátorról, nem? Mert ugye a benzinkutaknak se a kis Jézuska hozza fel a tartályokból az üzemanyagot, hanem általában elektromos szivattyúk, meg ugye azért ott csak kell, nem tudom, hogy hűtők, az üdítőknek, meg kassza, meg tudom, kártyaolvasó terminál, vagy világítás.
Hűtés-fűtés van, én Google Maps-en elég sokat járkáltam ott a környéken, mert egyszerűen kerestem, hogy nem lehet, biztos jön majd valahogy elektromos távvezeték, de akármerre járkáltam, nem jött erre a konkrét pihenőhelyre, és nem láttam napelemeket sem, abban reménykedtem, hogy abból is találok, hát talán ilyen másfél-két évvel ezelőttiek az utolsó Street View fotók, azóta települhettek. Hatalmas dízelgenerátort se láttam, de hát nyilván hátra nem ment be a Google autó fotózni, ahol nem tudom, az épület mögötti susnyásba. Viszont amit így el lehetett csípni, az egy méretes gáztartály. Tehát az is lehet, hogy gázos, tehát földgázzal működő generátorról, de a lényeg az, hogy nincs elektromos hálózat, úgy kellett megoldani a töltést.
Igen, én itt ezen a ponton jelezném Tiborrnak, hogy még ha megfinanszírozza, sem megyek ki Ausztráliába ezt lefotózni, meg megkérdezni, jó? Mert amennyi mérges kígyó és pók abban az országban van, én a környékre nem megyek, nem hogy
viszont, oda kimegyek. Viszont várjuk az Ausztráliában élő villanyóra hallgatók jelentkezését, akik esetleg járnak arra, mert pont kirándulnának egy ilyen mészkősivatagban egy jót, épp nincs más dolguk.
Mi más csinálnának, igen.
A legtutibb az, hogyha elektromos autóval mennek, vagy legalább plug-in hibriddel is töltenek is egyet erről a töltőről, és erről küldenek nekünk fotót, videót, személyes tapasztalatokat, de ha csak hagyományos autójuk van, akkor is örömmel vesszük, hogyha ott elbeszélgetnek a helyiekkel, és mindenféle tapasztalatokkal gazdagítanak.
Ez csak, hogy képbe kerüljünk, ez Melbourne és Perth között van valahol, ugye?
Nem tudom.
Na látod.
Rengeteget nézegettem, de így most nincs előttem a térkép, de a vonatkozó cikkünkben benne van a link a PlugShare helyszínre, és ott mindenki meg fogja látni, hogy hol van.
Igen, az a helyzet, hogy Ausztráliában gigantikus távolságok vannak, tehát ugye ez egy nagy kontinens, aminek a kelet és a nyugati partját lakják nagyjából, meg még a partmenti területeken.
Picit északon, középen, igen, de nem sok.
Középen gyakorlatilag óriási sivatagok, lakatlan sivatagok vannak, ahol nincs semmi.
A és tengerparton
ugye, van. Lítiumbányák vannak, bocs.
A tengerparton, ez a töltő.
Igen, és hogy nyilván a most már elérhető árban vannak azok a napelemes rendszerek, meg akkumulátoros energiatárolás, ami lehetővé teszi azt nagy valószínűséggel, hogy akár már most, vagy a következő években átálljanak zöld energiára, akár ezek az éttermek is, meg benzinkutak is, de a múltban tényleg semmi más lehetőség nem volt, mint dízelgenerátor, vagy egyéb generátor, amivel el tudták látni ezeket a területeket árammal, vagy ezeket a helyszíneket árammal.
Oké. Okay. Vége a témák listájának, urak, úgyhogy térjünk át a kommentekre, amelyek közül kiemeltem megint párat, ami érdekes, tanulságos volt, vagy amiről tudunk esetleg beszélgetni. Volt egy érdekes hozzászólás, amit kicsit lerövidítve olvasnék most csak be, ami arról szólt, hogy, vagy ha csak egy összefoglalnám, az volt a lényege, hogy a hallgató szerint jó kis autót fejleszteni sokkal nagyobb kihívás, mint egy nagyobbat, mert hogy mindennek bele kell férnie, ami a nagyobb, mert elvárjuk ugyanazokat a kényelmi felszereltségeket, meg a helyet, meg legyen csomagtat, ugye erről beszéltünk. És ez azt tenném hozzá, hogy meg ugye azt szokták meg minden az autógyártók, hogy az EU előírt már mindenfajta biztonsági berendezéseket, hogy a kis autókban is meg kellene, hogy ne halljunk meg, amik szintén növelik a költségeket, és hogy nehezebb eldugni ezeknek az árát az árban, mint egy drágább, nagyobb autónál. Valószínűleg ebben igazol
egy gazdasági kérdés, mert fizikailag szerintem nem nehéz, tehát a mérnökök meg fogják tudni oldani a problémát. Nem hiszem, hogy az a probléma, hogy most nem tudják elhelyezni hova, nem tudom, a légzsákot. Inkább az, hogy ha mindent beleraknak, akkor gyakorlatilag ugyanannyi lesz az ára, mint egy, nem tudom, 20-30%-kal nagyobb autónak, amivel ugyanúgy mindent beleraktak.
Igen, mert az nem attól drágább, hogy annyival több acél kell mondjuk a karosszériához.
És az a helyzet, hogy te, mint vásárló fogod úgy érezni, hogy hát miért adjak ezért az autóért 15-öt, hogyha 16-ért van már egy sokkal nagyobb, sokkal jobb presztízsű, sokkal többet tudó úgy összességében, mert hogy mégis akkor abban a jobb, nagyobb motoron. Tehát, hogy nagyon, nagyon pici az árkülönbség a kicsi meg a nagy autó között, és hát ezért vándorol mindenki.
Amiben nincs szabad keze a tervezőknek, úgy gondolom, hogy az előírások. Tehát míg régen egy mini autó azért tudott olcsó lenni, mert abban nem tettek elektromos ablakemelőt, meg légzsákot, meg klímát.
Meg szervókormányt se esetleg.
Meg szervókormányt. Ezek ma mind kötelezők. Tehát ma ugyanúgy be kell építeni a SIM-kártyás segélyhívó rendszert, a guminyomás figyelő rendszert, a sebességhatár túllépésre figyelő rendszert, és ezek nem olcsó dolgok. És ezt teljesen mindegy, hogy egy mini autót épít valaki, vagy egy prémium autót, ugyanúgy bele kell építeni, csak egy prémium autó árában ezek jelentéktelen tételek.
Annyiban talán azért mégis csak azon a hallgatónak, hogy a miniatűrizálás az mindig drága. Tehát, hogyha neked sokkal kevesebb helyed van, akkor lehetséges mondjuk egy elektromos autónál egy kicsit más hőszivattyút kell tervezned, vagy más alkatrészekből kisebb, vagy kompaktabb dizájnt, ami megint csak hozzáad a költségekhez, nem? Mert akkor egy kisebb darabszámúra külön kell tervezni.
Pont az elektromos autónál bőven van hely, hiszen az elektromotor az egy kisebb autóba egy
hát ha arra tervezték a platformot. Dinnyényi. Igen.
Hát a tervezék arra, tehát most arról beszélünk.
Hát úgy, jönnek lassan az arra tervezett kis autók, úgyhogy kíváncsian várjuk.
Igen. Na volt itt még a berlini történése kapcsán a áramszünet merénylet gyújtogatás, minek nevezzük, kapcsán is pár kommentünk. Az egyik az igazából a hálózat helyreállításáról szólt, mert talán Tibor, te méltatlankodtál, hogy hát mi a fene, hogy ilyen sokáig tart helyreállítani. Egyébként sikerült nem két, hanem egy hét alatt helyreállítaniuk a hálózatot a szolgáltatónak, által 24 órában három műszakban dolgoztak, hogy ez működjön. És azt mondta valaki, akinek van ebben tapasztalata, hogy egyrészt a Tesla-nál sem egy betáp volt, hanem kettős betápja van, de a régiót ellátó nagy feszültség oszlopot gyújtották fel, és gerincvezetékből meg nincsen túl sok. Ő úgy fogalmazott, hogy tehát hiába van redundáns betápom, ha paksot vágják le a hálózatról, mert hogy gyakorlatilag ilyen ilyesminek volt ez betudható, hogy ezért lehetett ez a probléma. Illetve azt is megjegyezték, hogy ez a 110 vagy 120 kilovoltos oszlop, amit megsérült, ez sincsen csak úgy raktáron. Ezt át lehet hidalni esetleg ilyen mókolással, de hogyha helyre kell állítani, az hosszabb idő, akár 2-3 hónap is lehet, ha mondjuk megsérüljön ilyen oszlop.
Igen, ezen én is gondolkodtam, hogy teljesen biztos, vagy legalábbis én, hogyha ilyen áramszolgáltató lennék, akik ilyen rendszereket tartanék karban, akkor lenne havária tervem arra az esetre, hogyha bármi történik, bármi miatt a jegesedés miatt leszakad, mint amit volt Gödöllőn, vagy akár csak most gondoljatok bele, lezuhan egy repülőgép, és pont letarol egy ilyen oszlopot, akkor mi van? Tehát ez bármikor megesett, anélkül, hogy valaki szabotálni akarna egy bármit. Tehát, hogy ilyenre föl kell legyennek készülve, és teljesen biztos vagyok benne, hogy vannak áthidaló megoldásaik, még hogyha ilyen oszlopokat nem is tartanak, megoldásuk arra, hogy fogják tudni átadni a problémát addig, amíg az oszlopot legyártatják, és felszerelik.
Hát igen, meg biztos vagyok benne, hogy ebben lehet az is közrejátszik, hogy ugye kicsit itt elkényelmesedünk Európában, mert mondjuk Amerikának több olyan állam, ahol a rendszeres a hurikán, meg a tornádó, és ott fel vannak arra készülve, hogy ki kell cserélni komplettül ilyen oszlopokat, és biztos van raktáron, mert évente kétszer valamit mindig elvisz valami. Itt azért Európában, hála Istennek, kicsit békesebbek a viszonyok, és nincs annyi rendszeres ilyen természeti katasztrofonjuk, ami ezt indokolná, úgyhogy mostantól jobban készülnek erre. De volt egy másik komment is, atomerőmű kapcsán, arról szólt, hogy azt mondta a hallgatónk, hogy az atomerőmű a hálózat biztonsága szempontjából szerintem még lehet, hogy rosszabb is, mert itt konkrétan Magyarországon az ország közepéről kell mindenhova szétvinni a termelését, ami ugye megdrágítja ezt az egészet, meg ugye ráadásul veszteség is van a hálózaton, és hogy annyival jobb lenne a megújulók helyzete, hogy azokat szét lehet decentralizáltan szórni, és akkor nem egy helyről kell szétvinni mindenhova a termelést. Ebben szerintem azért van logika.
Abszolút, és ha jól látom, itt kérdezte azt is, hogy tudunk arról, hogy milyen veszteség van. Aktuális adataim nincs, néhány éve nézegettem ezt a... Ki is adja ki kont, az energetikai hivatal adja ki ezt a...
Igen,
ezt a statisztikát, és úgy emlékszem, hogy ilyen 8% körüli. Tehát a magyar termelés 8%-a ment el veszteségbe, tehát azért nem elhanyagolható.
Nem elhanyagolható, de valószínűleg minden benne van. Én az Alteónak a zuglói erőművében egy ilyen látogatáson beszélgettem az ott dolgozókkal, mert valahogy ott szóba került, hogy ha valamelyik erőművük kiesik, akkor nekik az országban van más erőművük, amit be tudnak indítani, hogy tudják teljesíteni a saját vállalásaikat. És kérdeztem, hogy oké, de hát itt veszteség, mert nem tudom, és mondták, hogy gyakorlatilag a hálózati veszteség az 2-3-4%. Tehát a nagy feszültségi hálózaton. Valószínűleg a maradék 4% az már a kisebb szakaszoknak, vagy kisebb feszültségű szakaszoknak az oldalán lehet. Most nem tudom pontosan én se, de lényeg az, hogy nem olyan óriási, tehát amikor ilyen nagyon nagy magas feszültségen viszik az áramot, annak kicsi a vesztesége.
Igen, ezt akartam mondani, nem véletlen, hogy 110 kilovoltos hálózatok vannak, és azon viszik messzebbre a elektromosságot, és nem 230 volton, mert nyilván ez a veszteséget.
Igen, és azt hiszem, hogy a 110 kilovolt nem is a legmagasabb feszültség, tehát annál van Magyarországon is magasabb, jóval magasabb feszültségű rendszer is.
Oké, utolsó kommentünk pedig...
Viszont bocsánat, még visszatérve erre, hogy a paks kiesik, mert ugye ott ez volt a téma. Ugye az is egy óriási probléma, és nagyon jól látja az olvasó, hogy ha paksnak egy blokja kiesik, az most per pillanat 500 megawattos teljesítményű. Tehát 500 megawatt akár egyik pillanatra a másikra eltűnhet a hálózatból. 500 megawattnak a pótlásához, ezt korábban is mondtam, három gázturbinás erőművet kell pillanatok alatt maximális teljesítményre felpörgetni ahhoz, hogy ezt ki tudják váltani, vagy külföldről kell importálni, ahogy gyakorlatilag csak úgy tudják megoldani ezt, hogyha ugyanezt csinálják. Tehát egy-egy ilyen erőműnek a kiesése, vagy erőmű blokknak a kiesése az óriási problémát tud okozni, arról nem is beszélve, hogy ha a Paks 2-t megépítjük, nem tudom, emlékeztek-e rá,
én nekem az...
Igen, valami...
1200-asok talán?
Igen, 1200 megawatt.
Két ilyen 1200-as blokk, igen.
Így van. Na most ez azt is magával hozza, erről senki nem beszél, de föl kell építeni még az előírások szerint annyi gázturbinás erőművet, ami ennek a kiesése esetén is tudja pótolni ezt.
Tehát igen, mostani... ez nagyon vicces, hogy mindig az atomlobbi elmondja, hogy a megújulók mellé oda kell tenni a biztonság kedvéért ugyanazt a kapacitás gázosból. Az atomerőmű mellé is oda kell tenni.
Pontosan, így van. Így van.
Tehát és ugye azt tegyük még hozzá, hogy ezeknek a tartalék erőműveknek azért jelentős az a rendelkezésre állási költsége, hogyha éppen nincs rá szükség, de ugye fel lett építve, karban kell tartani.
Így van. Ennek az a lőrinci erőműben jártam, amikor az erőművek éjszakája volt, most nincs meg fejből az adat, annak idején a villanyórában ezt elmondtam, hogy a rendszernek az önfogyasztása is óriási, miközben napon, vagy évente, mit tudom én, 2-3 napnyit megy összesen. A több beindulás alatt összesen megy néhány napnyit egész évben, amire szükség van az országban, hogy így kiegyenlítsen.
Ha innen nézzük, nem is olyan drágák az akkumulátorok.
Ezt akkumulátorral röhögve sokkal egyszerűbb meg lehet
ugye mondani, ezért
és az még a nap belül kiegyenlítést is sokkal jobban segíteni. Igen,
nem véletlen, hogy Kaliforniában már, ugye ahol elég drága az elektromos áram, már gázerőművek helyére, konkrétan annak a helyére telepítenek akkumulátorpakokat, hogy legnagyobb szolgáltatott a környéken.
Még 2017 környékén, 16-17 környékén írtunk arról, hogy az egyik Los Angeles környéki gázerőművet kellett volna, azt hiszem valami földrengés után újraépíteni, vagy kijelenteni, és azt mondták, hogy nem foglalkoznak vele, mert egyszerűen túl drága lenne ahhoz meg a működtetése. Már akkor letelepítettek akkumulátort. Miről beszélünk? Akkor még gyakorlatilag Magyarországon is nagyon hallottunk ezekről, hogy ilyen létezik, és akkor nekik ott kijött a matek, azóta meg már ott van Moss Landingbe a gigantikus méretű, már nem emlékszem a
hát és ugye nemrég írtunk róla, hogy az RFP akupakoknak, meg celláknak az ára lent van a békának a hátsó fenek alatt, ahhoz képest már. Tibor, engem még ebben a történetben egy dolog érdekelne, hogy amikor az erőműnek éjszakán bementél az erőműbe a feleséged, akkor is kinőtt a kocsiba, vagy otthon lehetett?
Most mindent nem akarok így eladni, meg kiadni, de hát itt is voltak problémáim, mert úgy jöttem el otthonról, hogy nem mondtam el, hogy hova megyek és mennyi időre, mert nem mertem beadni, de megérte.
Birka türelme van a páratnak. Jó, na akkor áttérnék az utolsó kommentre, ami kicsit más irány, és igazából egy olyan hírről szól, amit szerintem mi konkrétan nem írtunk meg, de mi is olvastuk más lapokban, és kérték, hogy foglalkozzunk vele, és nem mindig szeretünk ezzel foglalkozni, mert Tibor egyszer azt mondtad, és ez megmaradt bennem, hogy nem biztos, hogy nekünk az a feladatunk, hogy mindig mindenkit helyre tegyünk. Tehát aztán mindig ránk marad ez a feladat, szóval, hogy valahol azt olvasta valaki, hogy a németek már inkább visszatáncolnának 2035-től, és zuhan a villanyautók iránti kerestet, és magasan tartják az árakat, ezért már a Stellantis is ezt helyeselte, és inkább a benzinmotorokra költ. Ez volt a valamelyik autós portálon a hír, amit szerintem mi is olvastunk, meg beszélgettünk róla azért a chatben.
Hát nem tudom, a Stellantisról tudjuk, hogy sírnak, rínak, aztán közben megmennek előre, rengeteg villanyautót eladnak, kifejlesztettek most új platformokat, jönnek rá az új modellek, nem igazán látom azt a nagy visszatekerést, hagyományos belsőgésű motorokkal megmenősen akarnak foglalkozni.
Ugye a zuhan a villanyautó iránti kereslet, abban benne lehetett az, hogy Németországban a megszűnő támogatás miatt előrehoztak vásárlásokat, illetve esetleg akár el is halasztottak vásárlásokat, de itt nem lehet egy havi, heti, évelei, januári adatokat alapján hosszú távú következtetéseket levonni. Lehet, hogy lesz ott egy havi megtorpanás a görbében, de aztán ugyanúgy folytatódik mindentől.
Hát akár még egész évben is lehet Németországban emiatt mondjuk egy csökkenés, de alapvetően arról beszélünk, hogy globálisan meg Európa szintjén maximum növekedés üteme lassul, tehát még mindig nem arról van szó, hogy kevesebbet adnak el, hanem hogy kevésbé növekszik, nem 30-40-50 százalékkal, csak mondjuk 20-szal a villanyautók eladása.
És az a helyzet, hogy ez lehet, hogy idén így lesz. de ha idén így lesz ez, akkor szinte garantált, hogy jövőre meg egy óriási föllendülés lesz. Ez gyakorlatilag bele van kódolva.
Hát főleg az idei bázishoz mérve.
Arról nem is beszélve, tehát hogy ez most leállítani a gyártást, meg a gyártás fejlesztést a legnagyobb hülyeség. És szerintem egyik gyártó se csinálja, egyik most gyártós, a sírás, de nem hülyék.
Igen, itt azért, mert volt abban a cégben, amire a hallgatós gondol egy pár, most lehet, hívhatom tárgyi tévedésnek, vagy véletlen elírásnak, vagy nem elég tájékozott volt a kolléga, aki ezt írta, de hogy azért nem maradjon meg a hülyeség az emberek fejében. Ugye a Stellantis kapcsán mondta azt, hogy a Stellantis, hogy mondta ez a cikk, már visszatáncol és fejleszt, és én kerestem a linket ebben a cikkben, ehhez, de nem találtam. Én viszont olvastam egy olyan hírt, hogy a Stellantis Dél-Amerikában további milliókat költ belsőgésű motorok, illetve hibrid hajtásláncok fejlesztésére, ami nyilván azért van, mert ott még hátrébb tart az elektromobilitás, és úgy érzik, hogy ott még minimum egy vagy két generáció belefér ebbe, de nem arról volt, hogy Európában úgy döntöttek volna, hogy akkor itt most nem tudom én, új gyárat nyittak, vagy nem állítják le valahol a belsőgésű motorok fejlesztését. Ugye azért ez egy nagyon hosszú folyamat, és annyira költséges, hogy kell jó pár év, mire megtérül. Nem véletlen, hogy amikor az Audi azt mondta, hogy ők, mit tudom én, 30-as évek elején már át akarnak állni, akkor azt is mondták, hogy 26-ban mutatják be az utolsó belsőgésű új motor generációt. Nem azt jelenti, hogy nem lesz utána már gyártás, nem lesz jelenti, nem fognak finom fejlesztéseket, hangolásokat végrehajtani, de nem fognak vadonatúj motorgenerációt fejleszteni, mert nem éri meg. Mert kell, nem tudom én, 5-6-7-8 év, hogy megtérüljön. 1-2, a Mercedes volt még ebben példa, ebben a cikkben, és itt inkább azt érzem, hogy lehetséges, hogy valaki félreorvosott valamit, mert nem a hallgatónk, hanem aki a cikket írta, mert a Mercedes nem azt mondta, hogy 2035-től visszatáncolna, hanem a Mercedesnek volt egy saját belső vállalása, hogy Európában 2030 után már csak elektromos autókat fog árulni, mindig hozzátették, ha a piac engedi. És most úgy döntöttek, hogy nem engedi, tehát azt mondták, hogy még egy kis életet lehelnek a belsőgésű motorokban, mert a 30 az még korai váltás Európában, a 35-től viszont ők sem táncoltak vissza. És a Stellantisról még annyira, a Stellantisnak a vezérigazgatója, aki tudjuk, hogy nagyon szeret sírni a milliárdokért az EU-nál, viszont közben meg a saját cégei mindenkinél agresszívabb decédetomokat vállalnak az átállásra, tehát a Peugeot, az Opel, ezek mind 2028-ra készülnek, nem 30-ra, 35-re. Carlos Tavares viszont február 24-én nyilatkozta azt, hogy nem kérdőjelezi meg 2035-öt, és a Stellantis is kitart az EU döntése mellett, de szeretnék, ha pár feltétel teljesülne, hát nyilván ez arról szól, hogy támogassák meg őket itt-ott egy kis pénzzel.
Egy pár milliárd euró, igen, az teljesüljön a bankszámlájukra, és akkor... Egyébként nem értem ezeket a példározásokat, hogy amikor Dél-Amerikát mint leszakadó vagy lemaradó piacot emlegetik. Nyilván valóban, hogyha az ember körülnéz Street View-n, akkor látszik, hogy milyen autóállomány közlekedik ott az utakon, de azért azt is meg kell nézni. Én ezt múltkor mondtam talán, hogy a Plugshare-en nézegettem villanyautótöltő helyszíneket Brazíliában például, és tele voltak kínai autókkal. Tehát a kínai autóipar ott olyan szinten van már jelen, amit Magyarországon...
BYD gyárat épített Brazíliában, és most Mexikóban fogja a következő gyárat építeni. Uh-huh. Nem tudom, hogy megépítették-e, mert gyárat épít, így mondom, a BYD gyárat épít Brazíliában, azért nem írtam meg, mert úgy éreztem, hogy valószínűleg Magyarországon sok ember nem érintene, és hogy Mexikót ők is kinézték maguknak, hogy a Mexikó azért lehet fontos, mert onnan az USA-ba lehet úgy importálni, hogy nem vágják őket nagy vámmal, mert van egy kereskedelmi megállapodás a két ország között, ezért készül a Ford Mustang Mach-E is Mexikóban. Szóval a lényeg az, hogy a kínai autógyártók valóban nagyon komolyan veszik.
Igen, és Mexikóban is ott vannak már a kínai autógyártók, tehát hogyha tényleg fölült az ember egy Street View képet, néhány kattintás után fog látni kínai gyártmányú autókat, olyan autókat, amikkel Európában nem találkozott. És azt se szabad elfelejteni, hogy például Brazíliában a megújuló energiatermelés a vízerőművek révén nagyon jelentős, tehát az ország, most nem akarom azt mondani, hogy 100%-a, mert nyilván ez így nem igaz, de közel 100%-a zöld energiával van ellátva, és egy gigantikus Európa méretű országról beszélünk. Most egy ilyen helyen, ahol így ki van építve ez az infrastruktúra, nagy valószínűséggel óriásit nyernének ők is azon, hogyha ha átállnak elektromos meghajtásra, még akkor is, hogyha egyébként gabonából előállított metanollal, vagy nem tudom, mivel hajtják.
Én pont ezt akartam mondani, hogy ami talán itthon nem annyira közismert, hogy én is egy időben jártam Brazíliába munkám kapcsán, és voltak ott kollégák, akik beszélgettem, meg hát az ember ugye olvas dolgokat, hogy ott azért, és valószínűleg, hogy a cukornád termelés is belejátszik ebbe, de hogy ott nagyon komoly tradíciója van már az alkohollal, vagy részben alkohollal, vagy hajtott autóknak van ez a flex fuel elnevezésű tánzolat, a Fordnak a védjegye, de az a lényeg, ezeknek a rendszerek lehet benzinnel is, meg alkohollal is, vagy hajtani, és ott azért nagyon sok autó ezzel megy, vagy hát ilyen talán 85%-os arányban, nem, tehát nem már ugye úgy keverik a benzinnel, ami, na a lényeg az, hogy ez, ennek ott hagyománya van, és nyilván ez más kínálási alap, mint a csak benzin, meg csak dízel, amit. Jó, ennyit akkor, mit szóltok az, amit Dél-Amerikára is beszéltünk a mai adásban. Szerintem véget értek a mai témáink, meg kommentjeink. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük, aki néz minket, kommentel, hallgat minket. Továbbra is kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, és jövő héten ugyanitt várunk titeket a következő villanyórában érdekes témákkal. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!